Hajtsuk meg a fejünket. Úr Jézus, a nagy nyáj pásztora, mi annyira adósok vagyunk neked, Urunk, hogy mi soha nem tudnánk neked fizetni azért a szeretetért, amelyet te kiöntöttél széltében hosszában a szívünkben. Mi olyan méltatlanoknak érezzük magunkat, amint meghajtsuk fejünket, és a te jelenlétedben állunk. Kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket minden hiányosságunktól és minden bűntől. Imádkozunk, hogy te erősítsd meg testünket ma. Sokan vannak betegek és szenvedők, amint ez mutatkozik itt a zsebkendőkből és kérésekből, melyek telefonon és mindenhonnan érkeznek. És mi hisszük, hogy most zárjuk le ezt a világtörténelmet, és hamarosan az idő bele fog mosódni az örökké valóságba. És mi készen akarunk lenni arra az órára. És ez az, amiért mi itt összegyűltünk ma reggel, hogy felkészüljünk arra az órára. Azt mondták nekem, hogy sok telefon összeköttetés van ma reggel a nemzeten át, tengerparttól tengerpartig. Ahová a hangunk eljut, legyen az a kis csoport megáldva. Gyógyítsd meg a betegeket közöttük, és imádkozom, hogy te tisztítsd meg lelküket minden gonosztól, és segíts nekünk is itt ma reggel a tabernákulumban, hogy mi is élvezhessük azt a nagy előjogot. És kérünk, hogy te szólj hozzánk ma a te írott igéden keresztül, és jelentse ki nekünk a szellem azokat a dolgokat, melyekre szükségünk van, amint most összegyűltünk országszerte, érezve, hogy mi egy kis nép vagyunk, de van egy helyünk a megváltottak között, mert mi hittünk Jézus Krisztusban. Add meg nekünk ezeket a dolgokat, Urunk. És mikor lezárjuk a szolgálatot, és ami különböző otthonainkban elmegyünk az egész országon át, azt mondhassuk, mint azok Emmausból, avagy nem gerjedezett a mi szívünk, mi bennünk, amint ő beszélt hozzánk az úton. Most, atyánk, tudom, hogy bármit, amit én mondanék, az bizonyosan elégtelen lenne a nagyszerű keresztényekkel az egész országon át most, akik veszik az adást. Nem lenne megfelelő. Nem az lenne valami, amit én mondhatnék, ami bármi jót tehetne, mert mi mindnyájan ugyanabban a kategóriában vagyunk. Mi emberek vagyunk, halandók. De hadd beszéljen a nagy Szent Szellem, ragadja meg ő az igét, és jelentse ki önmagát. Mi várunk ő rá most, Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Valahogy meglepem magam, mondtam a feleségemnek, ha esetleg figyel most lent Tucsonban, hogy nem hiszem, hogy lesz szolgálatom, amikor visszatérek, és még ruhát sem hoztam. És azt mondtam a menyemnek, ő kivasalta a kabátomat, és azt mondtam, a szószék mögött maradok, nem tudják, hogy a nadrág ilyen, a kabát pedig olyan. Ezek azok, amiket otthon szoktam viselni. De Méda kivasalta az ingemet, meg minden, tehát minden, ne aggódjatok, minden nagyszerű. Nos, van itt egy kérésünk, hogy van egy nagyon kedves testvér, és azt hiszem, hogy Prescott, azt hiszem, be van kapcsolódva ma reggel, fent Prescottban, Arizonában. Mercer testvérnő apja épp útban volt ide az összejövetelre, úgy tudom, és be kellett vinni a kórházba szívrohammal. Coggins testvér. És szintén Junior Jackson testvér, azt hiszem ő rajta van lent a szomszédos rádión, vagy szomszédos telefonon lent Clarksville-be, vagy New Albany-ben, és az ő apja kórházban van, úgy tudom, súlyos rákműtéttel a máján. Tehát mi bizonyosan emlékezni akarunk rájuk imáinkban. És most vannak itt mások is, de mi nem akarjuk az időt húzni. Isten mindent tud róluk, így imádkozzunk most értük. Kedves Istenünk, amint a kedves öreg ráncos kezű ember, Coggins testvér, a harcmező öreg veteránja, ma reggel kórházban fekszik valahol, szenvedve, rohamtól a szívében. Istenünk, A szegény öreg szív sok bajom átment. Imádkozom, Istenünk, hogy segíts neki. Add meg. Ő szereti az életet, ahogyan mi mindnyájan szeretjük. És ő élni akar. Úr Istenünk, add meg. Mi a nemzeten át imádkozunk érte Jézus nevében, hogy te gyógyítsd meg őt, és hozd ki. Mi hisszük, hogy te megteszed, ő egyenesen az összejövetelre fog jönni. Imádkozunk Jackson testvérért. Az ő drága papája halál közelében fekszik most. És a világra hozott egy olyan nagyszerű fiút, mint Junior. Én imádkozom, kedves Istenünk, hogy te gyógyítsd meg őt. Tudom, hogy ez lehetetlennek látszik. A medikusok, az orvosok, ők nem tudják, hogy mit tegyenek ilyen esetben, de mi emlékszünk hal testvérre is, amikor a legjobb orvosok itt azt mondták Louisville-ben, mondták, már csak pár órája van hátra, rákkal a májában. De ő ma él, és az 25 évvel ezelőtt volt a te kegyelmed következtében. Így én imádkozom, hogy te gyógyítsd meg Jackson testvért ma, Urunk. Hadd legyen a te kegyelmed és írgalmad vele. És mindez a nagy halom zsebkendő és ruhadarabok és dolgok, melyek ide vannak helyezve kérésekkel, te ismered őket mind, Atyán. Imádkozom, hogy mindannyiuknak add meg a gyógyulását. Jézus Krisztus nevében. Amen. Most elkezdjük ma reggel, nem gondoltam, hogy le fogok jönni, először is az elmúlt vasárnap, és aztán újra, amikor bejelentettük, lejöttem, Neville testvér akarta, hogy beszéljek, és aztán mi bejelentettük, hogy ma lent leszünk, és ez nem lett közölve az emberekkel kint az országban. És most megvan nekünk ez a telefonrendszer, ami nagyon-nagyon ragyogó. Az emberek ott ülhetnek az otthonaikban, vagy az ő összegyűlhetnek a helyeiken, gyülekezeteikben, és így tovább, és hallgathatják a szolgálatot. Én nagyra becsülöm azt. Most látom itt feküdni, sok kérések vannak az elmúlt héten, arra, amit mondtam múlt vasárnap az üzenetben. Azt hiszem, elfelejtettem, hogy milyen címet adtam neki most. De mondtam valamit az adósságok kifizetéséről. És tudjátok, nem számít, hogy mit mondasz. Azt sokan félreértik. Nem azért, mert ők nem akarják félreérteni, de te csak egyszerűen félreérted. És most valaki mondta, vehetünk autót, vagy mit kellene, hogy tegyek? Nos, ez nem az, amiről Jézus beszélt, vagy a Biblia ott, mint mondta, ne tartozzatok senkinek semmivel. Ez az adósságok halogatása, amit ki tudnál fizetni. Fizest ki őket. Az nem, ez az, hogy ne tartozzál senkinek semmivel. Nem azt jelenti, Istenem, hiszen mi tartozunk lakbérrel, telefonszámlával, és más egyébbel, mi tartozunk azokkal a dolgokkal, és kifizetjük őket. De egy régi halogatott adóság, amire fizethettél volna, fizest ki teljesen. Látjátok? Nos, ne járjatok semmivel, ami így rajtatok lóg. Emlékszem egy időre, amikor beteg voltam, egyszer, mikor fiú voltam. Úgy jöttem ki a kórházból, hogy tartoztam közel 2000 dollárral. És volt itt egy gyógyszertár, Mr. Schwenigeri. Tartoztam neki úgy 3 vagy 400 dollárral a gyógyszer számlámban. Ő még csak nem is ismert engem. És az ember, oda mentem hozzá, nem ismertem őt. És ő csak felküldte azt oda valahogyan, soha nem tagadta meg, hogy elküldje. És én azt mondtam, tartozom önnek. És azt mondtam, azt hiszem, Schwinger Mason úr volt ott lent a kort sugárúton és Springen. És azt mondtam, tartozom önnek. És én még szörnyen gyenge vagyok, de megpróbálok elmenni dolgozni. Nos, ha nem tudok fizetni önnek, épp akkor lettem keresztény. Azt mondtam, az első dolog Mason úr, mint Isten iránt való kötelességem, neki tartozom a tizedemmel. Ki akarom fizetni neki a tizedemet először. És azt mondtam, aztán a következő kötelességem, hogy kifizessem az adósságomat. Mondtam, apám beteges, és nekünk 10 vagyunk gyermekek a családban. De azt mondtam, én ha nem tudok többet fizetni, mint 25 centet a számlára minden fizetésnapon, ha még a 25 centet sem tudom kifizetni, akkor eljövök és megmondom azt önnek. Meg fogom önnek mondani, hogy én most nem tudom fizetni. Nos, az Isten segítsége által kifizettem minden fillért. Látjátok? De ez az, amire én gondoltam, látjátok? Csak nem mondja valaki, ó, egyszer valamely keresztény itt a gyülekezetnél kiment, és csináltatott egy munkát az autón itt, és az ember lejött, az ember azt mondta, ki fogom neked fizetni, szombaton kapok fizetést, vagy valami ilyen, és soha nem fizette ki őt. És hetek múltak, hetek után, és soha nem fizette ki őt, soha egy szót sem mondott, és az ember hozzám jött, és megkérdezte, azt mondta, látjátok, ez a gyülekezet ellen tükröződik, ez Krisztus ellen tükröződik. Ha nem tudsz neki fizetni, akkor menj és mondd meg neki, tartozom neked, és fizetni fogok, én keresztény vagyok, de én egyszerűen most nem tudok, van, tartozom ezzel. És emlékezzetek, ez is Isten könyveiben van, tudjátok? Hogy ti teszitek. Tehát ez, én próbálom a magam számára, és mindannyiunk számára együtt, próbálunk készen lenni, mert tudjuk, hogy valamihez közeledünk. Valamihez nagyon közel, ami történni fog. Tehát mi készen akarunk lenni, mikor az Úr eljövetele úgy elközelített most, mi készen akarunk lenni arra a nagy órára. Most el akarunk készülni, és szólunk most egy kis témáról, itt, amit erre a reggelre választottam az Úr segítsége által, és olyan röviden beszélünk, amennyire csak tudunk, tekintettel az emberek telefonkapcsolatára. Remélem, hogy mindnyájatoknak az egész országban egy ragyogó reggeletek van, mint amilyen nekünk itt Indiánában. Kedves, hűvös, nagyszerű időjárás, ami van nekünk az eső óta, és ez nagyon ragyogó. Most akarok olvasni a zsidók könyvéből, az első részből, és a Szent János könyvéből, az első részből. Zsidók 1-3-ig, és Szent János 1-1, egy idézetre. Az én témám ma reggel egy tanulmányozás az írásokban. Most olvasjuk a zsidók 1-1-et. Isten, aki különböző időkben, különböző módon beszélt az elmúlt időkben az atyákhoz a proféták által, de ezekben az utolsó napokban beszélt hozzánk az ő fia által, akit ő mindenek örökösévé rendelt, aki által ő a világot is alkotta, aki az ő dicsőségének a fényessége, és az ő személyének a kifejezett hasonmása, és mindeneket az ő hatalmának szavával tart fenn, amikor ő önmaga által megtisztított bennünket bűneinktől, leült a fényességnek jobb keze felől a magasságban. Milyen csodálatos olvasmány! Most a Szent János 1:1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Nos, és az én témám ma reggel, Krisztus az ő saját igéjében van kijelentve. Nos, amiért én arra a következtetésre jutottam, hogy erről beszéljek, az azért volt, mert tudva, hogy amit mi mondunk, azt nem csak azért kell mondanunk, mert összegyűltünk, hogy csak vaktában beszéljünk valamiről, hanem ez valami, ami segíteni fog stabilizálni a népet. Mert mi veszélyes, áruló vizeken haladunk át. Mi immár azokon vitorlázunk. És néha én gyanítom, hogy ez veletek olyan, mint velem, hogy így néz ki, olyannyira, olyan rémes. Éppen egy fiatal lelkésszel és az ő feleségével beszéltem a szobában, csak egy pár perccel ezelőtt, és mindketten idegesek, épp úgy, mint a világ többi része, mint a többi emberi lény a Földön. Azt mondtam, emlékezzetek, hogy Sátán ütni akar rajtatok egyet. Nem érdekel, ki vagy? Isten, neki joga van erre az együttésre. Mit választasz inkább? Az ütést? Vagy vak legyél? Vagy egy ízület gyulladásban, tolószékben ülj? Vagy hogy ideges légy? Látját? Neki van valahol egy hely, ahol ütni tud téged. Neki joga van arra a nyitott helyre. Nos, az a hely, melyet fedezve kell tartanod állandóan. És látni ezt az ideges kort, amelyben élünk, és az elmúlt hetek szallagai, azt hiszem, ki fogják jelenteni nektek a nagy undorító dolgokat, melyekről egy nagy napon beszélni fogunk, amikor egy alkalmas helyet kaphatunk, azoknak az utolsó csapásoknak a megnyitásáról, amelyek ki lesznek öntve a földre, azok a kelyhek inkább, a kelyhek kiöntése, és a hét mennydörgés, és azok az utálatos látványok, amelyek a földre jönnek. Az ember most, és a nép ma olyan ideges állapotban vannak, az egész világ. Ha olvastátok a múlt havi Reader's Digest-et, akkor láttátok abban a témát, Billy Grahamról, a nagy evangélistáról szól. Annyira elfáradt, hogy egyszerűen nem tudta megtartani összejöveteleit, és ő elment a Mayo klinikára egy fizikai vizsgálatra. Semmi bajt nem találtak nála, csupán, hogy nem végez elég munkát, és előírták neki, hogy fusson, fizikai gyakorlatot, minden nap egy mérföldre fut. És azután a cég tovább megy, és azt mondja, hogy a tudomány bebizonyította, hogy ma a fiatal gyermekek, ezek a kisfiúk és lányok elérik az ő középkorú szintjüket 20 éves korukban. És 25 évesen sokszor, sok esetben a lányoknál megszűnik a havivérzés 25 évesen. Nem tudom, hogy ti tudjátok-e vagy nem, de egy pár estével ezelőtt, amíg a Szent Szellem szólt itt az összejövetelen, egy kislány itt ült. Ez volt pontosan, ami a gyermek baja volt, amikor ki lett jelentve. Ránéztem másodszor, újra ránéztem, és láttam, hogy mi volt a baj. Gondoltam, az nem lehet, a gyermek túl fiatal. De az klimaxos volt. 20 éves körüli. 23, valahogy úgy, látjátok? Az én anyám és a ti anyátok ezt akkort 45-50 évesen érte el. A feleségem ezt akkort 35 évesen érte el. Most pedig ez lent van 20-nál. Az egész emberi faj romlott. Nos, ha testünk fizikai lénye így leromlik a hibrid ételek fogyasztásától, a feszültségektől, melyek elbomlasztották, akkor ezek nem bomlasztják el az agysejteket is? Ezután láthatjuk, hogy az asszonyok kimehetnek az utcára meztelenül. Láthatjuk, ahogy ők száguldanak az utcákon 120 mérföldes óránkénti sebességgel, és mindezek a dolgok. Oda jutottunk, ahol az egész nemzet, az egész világ, nem csak ez a nemzet, hanem mindenhol értelmileg leromlott. És aztán, mikor azokat kinyitjuk, ha az Úr úgy akarja, azon a hét kelyhen, és megmutatjuk azokat az utálatos dolgokat, az emberek olyan tébolyultak lesznek egy idő után, amíg azt fogják képzelni, hogy hegynagyságú hangyákat látnak. Lesz asszonyok kínzása, sáskák jönnek a földre hosszú hajjal, hogy gyötörjék azokat az asszonyokat, akik az ő hajukat levágják. Olyan hajjal, mint az asszonyok, lelógva és hosszú fogakkal, mint az oroszlány, farkukban fulánkkal, mint a skorpió, és így tovább, hogy kínozzák az embereket a földön. De akkor már túl késő lesz, hogy bármit tegyenek ellene. Tedd jóvá most! Gyötrődés! És a múlt vasárnap, amikor belementünk abba a ciklusba, ahogy az öt érzékszerv a külső tartományban, azok a bemenetek, öt érzékszerv a testhez, csak egy módja van annak, hogy bejuss a testbe, és az ő öt érzékszerven át van. Látás, ízlés, érzés, szaglás és hallás. Nincs más módja, hogy kapcsolatba lépjünk a testtel. Az emberen belül van a szellemnek nevezett ember, és neki is van öt érzékszerve. Gondolni, gondolat, és szeretet, és lelkiismeret, és így tovább. Rendben. Nos, te nem tudsz a testeddel gondolkodni, az elméddel gondolkodol. És abban van, ahol túl sokan keresztények csak megállnak. És ők lehetnek, épp úgy, mint búza a mezőn, és dudva a mezőn, ők fel lehetnek kenve ugyanazzal a Szent Szellemmel, amellyel a valódi hívő is fel van kenve. De lent, ennek a belső részében, a következő tartományban, a harmadik tartományban van a lélek. És az előre van elrendelve Isten által. Ott van, ahol a valódi magcsíra fekszik. Ott bent. És emlékezzetek, ha én veszek egy konkolyt, és felvágom, beleoltom egy búzának a szívét, és oda teszem, eltemetem, akkor az búzát fog teremni a konkolyból. Nem számít, hogy milyen a külső, és mik az érzések. Ma, amikor annyi az űrzavar a Szent Szellem bizonyítékáról, és így tovább, Sátán mindenfajta ajándékot tud utánozni, ami Istennek van, de azt az igét nem tudja hozni szóról szóra. Azaz, ahol ő kudarcot vallott az Éden kertjében, azaz, ahol ő mindig kudarcot vallott. Azaz, ahol ők a szallag a hamis felkentekről, vagy a felkentekről, ők fel lehetnek kenve a szellemmel, beszélhetnek nyelveken, táncolhatnak, kiabálhatnak, prédikálhatják az evangéliumot, és mégis egy ördög. Az a belső. Most emlékezzetek, Jézus mondta, mindenki, akit az Atya nekem adott, hozzám fog jönni. Senki nem jöhet, ha az én Atyám előbb nem vonja. Nos, mi átvettük a leckét, hogy megmutassuk, hogy a te benne voltál a te ők nagyapádban, egész végig vissza, fizikailag mondva. Akkor azaz, ami te vagy a fizikai lényedben, a természetben, valamikor egy gyermek fog születni egy családban, vörös hajú. Ez meglepi az apát, mert senki nincs, akit ismer a családjából, vörös hajú, vagy az anyjáéból sem. De ha visszamész egész több generációig, akkor rá fogsz jönni, hogy valaki vörös hajú volt. Az a mag tovább öröklődik, és te jössz valakinek a természetével a múltból. Amint a zsidók a 7. részben mondja, hogy Melkisédek Ábrahám tizedet fizetett neki, amikor visszatért a királyok lemészárlásáról, és Lévi, aki tizedet vett, tizedet fizetett, mert ő Melkisédek, vagy Ábrahám ágyékában volt, inkább mikor Melkisédekkel találkozott. Nos, ugyanaz a dolog itt. Ha te Isten fia vagy, és ha én Isten fia vagyok, vagy Isten lánya, akkor mi Istenben voltunk a kezdetben. És mikor Jézus az ige teljessége lett, akkor mi ő benne voltunk csíra formájában. Amikor ő meg lett feszítve, akkor mi voltunk megfeszítve az ő testében. Amikor ő feltámadta halálból, mi is feltámadtunk ővele. És most, mióta mi ezt felismertük, most együtt ülünk ővele mennyei helyeken Krisztus Jézusban. Látjátok? Mert ő, mi, ha Isten fiai és lányai vagyunk, mi Isten gyermekei vagyunk, akkor mi Isten tulajdonsága vagyunk. Akkor mi, nekünk örökkévaló életünk van, és Isten az egyetlen örökkévaló élet, ami van, akkor mi benne voltunk a kezdettől. És mikor Jézus az az egész ige lett, akkor mi az ő része voltunk akkor. Amen. Íme, mikor ez ott van bent, akkor nincs ördög, nincs hatalom, sem semmi, ami valaha elmozdíthatja. Ez a lélek kötő oszlopa. Te fel lehetsz kenve itt, ebben a szellemben is, kívánságokban is, teheted mindezeket a dolgokat, de amikor ehhez az igéhez való kötő oszlophoz jön, akkor te soha nem mozdulsz el onnan. Az ragaszkodni fog szilárdan és igazán ahhoz az igéhez, ahogy csak tud. Ezen kívül, független attól, hogy te mit csinálsz, még mindig el vagy veszve. A laodiceai gyülekezeti kor, mesztelen, vak, nyomorúságos, és még csak nem is tudja. Látjátok, az kint, az felkent, felkenve a valódi szellemmel. Látjátok, a Szent Szellem leszállhat egy emberre, az ő szellemébe. De az ő lelke az ő csírája. A csíra az ige. Látjátok? És hogyan, engem nem érdekel, hogy mennyire tudsz prédikálni, milyen jól teszed ezt, és hogy mennyire szeretsz, ezek a bemenetek egyike a szellembe. A testeddel nem tudsz szeretni, a szellemeddel szeret. Ez a bemenetek egyike. És te szerethetsz, és még Istent is szeretheted, és még nem vagy rendben. Kiűzhetsz ördögöket, és prédikálhatsz, és teheted ezeket a dolgokat, és még nem vagy rendben. Jézus mondta így, azt mondta, sokan fognak jönni azon a napon, azaz ige eldönti. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt, és az ige testé lett, és közöttünk lakózott. Figyeljétek meg, a Bibliának erről a tárgyáról fogok beszélni, arról, hogy Krisztus az ő saját igéjében van kijelentve. Ahol én ezt a következtetést levontam, az az én szobámban volt, valamelyik kedves személy itt ülhet ma reggel, van a dolgozó szobámban egy kép a falon, és ez egy kép Hoffmantól a Krisztus feje, Timmel, az üdvösségben bemutatva. És épp ahol odaérnél, amikor szükséged van egy részhajra, ők egy kicsit erősebben rányomták a ceruzát, amikor annál a résznél jártak. Ott, ő ott van, ülve az ő igéjében. Épp abból néz ki, Krisztus az üdvösségben. Valaki bárki is volt, én köszönöm ezt neked. És valaki elhozta nekem azt a képet, és betette ott a dolgozószobámba, Illésről, amikor felmegy a tűzszekéren, mi nagyra értékeljük ezeket a dolgokat. Sokszor nagy tömegek, és nekem egyszerűen nincs esélyem szólni és elmondani ezeket a dolgokat, de látom ezt, testvér, testvérnő. Én tudom ezt, és Isten tudja ezt. Most én beszélni fogok erről a témáról, Krisztus az ő saját igéjében van kijelentve. Ahogy az üdvösségben ott áll Krisztusnak a képe, mint egy élesen kirajzolódik. Ez az, ahol én erre a témára gondoltam. Nos, Krisztus és az ige ugyanaz. Látjátok? Ők azt mondják, hogyan lett a Biblia, az emberek mondják. Nemrég egy emberrel utaztam, azt mondta, gondold meg, mi itt ezen a földön, ahogy mi vagyunk, és mi csak annyit tudunk, vagy csak annyit tudunk mondani, hogy mi valamilyen zsidó mese által vagyunk megmentve, amit Bibliának hívnak. Azt mondtam, Uram, én nem tudom, hogyan mondja az, de én nem hiszem, hogy ez egy zsidó mese. Mondtam, ő azt mondta, nos, ön imádkozik, mihez imádkozik? Én kértem így, és bizonyos dolgokat, nem kaptam meg őket. Azt mondtam, rosszul imádkozik. Soha nem kellene úgy imádkoznunk, hogy megváltoztassuk Isten gondolatát, úgy kellene imádkozzunk, hogy a mi gondolatunk változzon meg. Isten gondolatának nincs szüksége változásra. Látjátok? Látjátok? Ez rendben van. Mondtam, nem amiért maga imádkozott. Ismerek egy fiatal katolikus fiút, egyszer neki volt egy imakönyve. Imákot mondani, és az ő anyjáért, hogy éljen. És az anya meghalt, és a fiú bedobta az imakönyvet a tűzbe. Nos, látjátok, nekem az imakönyv nem számít. De valahogyan látjátok, rosszul foglaltok állást. Ti próbáljátok Istennek megmondani, hogy mit tegyen. Az imának ilyennek kellene lenni. Uram, változtass meg engem, hogy igazodjak a te igédhez. Nem, változz, nem, hadd változtassa meg a te gondolatodat, hanem te változtass meg az én gondolatomat. Látjátok? Te változtass meg az én gondolatomat a te akaratodhoz, és a te akaratod itt van megírva a könyvben. És Uram, ne engedje elmenni addig, amíg te az én értelmem olyanná nem tetted, mint a te értelmed. És azután, mikor az én értelmem olyanná lett, mint a te értelmed, akkor én hinni fogok minden szót, amit te írtál. És te azt mondtad abban, hogy te mindent a javukra fogsz fordítani azoknak, akik szeretnek téged, és én szeretlek téged, Uram, minden a javamra munkál. Ezen a héten nem voltam vidéken, néhány nagyon kedves barátomnál, megkérdeztem egyiküket az asztalnál tegnap, amikor ettünk, mi mindig körben ülünk, és van egy kis, mint egy kis tanulmány a Bibliából. Szeretetről beszéltünk. És volt egy bizonyos személy, aki azt mondta nekem, én azt hiszem, hogy te egy antikrisztus vagy. Azt mondtam, ha az tetszene az én Uramnak, akkor ez az, ami én lenni akarok. Én az akarok lenni, amit ő akar, hogy legyek. Én szeretem őt, és ha ő engem a pokolba vetne, én még szeretni fogom őt, ha én ugyanazzal a szellemmel megyek, ami most van nekem. Ő valahogy furcsán nézett rám. Négyet vagy ötöt láttam ott közülük, fiatal emberek, fiatal feleségek, nagyszerű asszonyok. Tudtam, hogy a fiúk mennyire szerették a feleségeiket, így azt mondtam nekik, mondtam, itt van a módja, hogy megvizsgáljátok. Ha a feleségetek mielőtt megházasodtatok, most menjetek vissza, mondjuk ti, ez a házas élet, álmodtál, hogy házas vagy. Valójában nem voltál házas, de te azt álmodtad, hogy az vagy. És felébredtél, és átmentél, és elmondtad a barátnődnek, és mondtad, tudod, azt álmodtam, hogy megházasodtunk, és gyermekeink voltak, boldogan éltünk, és vártunk az Úr eljövetelére, meg minden. És ezután ez a lány azt mondaná neked, tudod, én egy másik férfit jobban szeretek, mint téged. Én boldogabb tudnék lenni a másikkal. Tudnád a te szívedből elég jól szeretni, hogy azt mondd, Isten áldással nyugodjon rajtad, kedvesem, menj el azzal a másik emberrel. Nos, most vizsgáljátok meg ezt, mindnyájan férfiak vagy, ti asszonyok, látjátok? Nos, ha a szeretetetek helyes, akkor azt megtennétek, mert titeket az ő jól léte érdekel. Mi van, ha tudod, hogy tiéd lehet, vele élhetsz te, ő a te feleséged, az lesz, ő hozzád megy, de nem lesz boldog. Boldogabb lenne, és akkor, ha te szereted őt, akkor azt akarod, hogy ő legyen boldog. Azért, akármi is az Isten akarata, legyen meg az Isten akarata, akár örülök neki, akár nem. Úgy akarok élni, hogy ő elégedett legyen azzal, amit teszek. Azért vizsgáljátok meg a ti céljaitokat és indítékaitokat ennél, és tudjátok, hogy szeretitek-e Istent vagy sem. Mi lenne, ha ő azt mondaná, szolgálsz nekem, akkor is, ha eldoblak? Szeretlek akkor is. Azért, ha a gyülekezetek látnák azt, és ilyen módon tudnák ezt hinni, akkor nem próbálnák elszedni a labdát a másik embertől, amikor ő fut azzal. Inkább védnék azt. Látjátok? Mikor az indíték és cél valódi igaz, akkor az egyik nem próbálná meg ezt mondani, hé, ez nekem is megvan, ez én vagyok, ez. Látjátok, Isten nem tudja használni az ilyen embert. Olyan sok utánzás követi, és az sátán, és az emberek nem tudják felismerni azt. Megpróbálják elvenni a labdát valakitől, akinek oda lett adva. Hadd Isten emeljen fel egy bizonyos szolgálatot, és figyeljétek meg, hogy hányan mennek ellene. Látjátok? Látjátok? Nos, valódi szeretet Isten iránt, nem számít, hogy melyik rész vagyok, Uram. Ha csak egy szót mondhatok érte, segíteni, oltalmazni azt, hadd tegyem, látjátok? Ugyanaz a dolog lenne a feleségeddel kapcsolatban. Ha valóban szereted őt, látjátok, akkor az nem egy filió szeretet, az egy agapé szeretet, valódi szeretet. Élhet valaki mással boldogabban, de nem vagy házas, persze, nem lehet, nem teheted. És mellesleg emberek, akik hallgatják ezeket a szallagokat. Néhányan olyan sokan írnak és mondják, nos, a házasság és elvállásban te ezt mondtad és azt mondtad. Olyan sokszor mondtam már, ezek a szallagok mennek csak, én a gyülekezetemhez szólok, testvér. Azért nem vagyok felelős, amit Isten neked pásztorolni ad, én azért vagyok felelős, hogy milyen táplálékkal táplálom ezeket az embereket. Ez csak ennek a tabernákelnek szól, látjátok? Most, ha az emberek hallgatni akarják a szallagokat, az az ő dolguk. De én azokhoz beszélek, akiket Isten adott nekem. Az ő bűneik lettek elengedve. Valaki írt és azt mondta, nos, én ezt tettem, azt tettem, te azt mondtad, hogy a bűneink. Én nem mondtam azt. Azt mondtam, nézzetek utána, ez csak az itt lévő emberek számára van. Itt a tabernákelban, a saját nyájamnak. Nos, ha az emberek ott kint keresztezni akarnak táplálékot és anyagokat, ti vegyétek a kijelentést Istentől, és tegyétek azt, amit Isten mond nektek. Én ugyanazt a dolgot teszem. De ezek az üzenetek ennek a gyülekezetnek vannak. Figyeljétek meg most! Visszatérünk, nekünk kell, hogy legyen valami más, amihez ragaszkodnunk kell. Valami kell, hogy kötőoszlop legyen. Más szavakkal ez egy végső. És mindenkinek muszáj, hogy legyen egy végső, vagy egy abszolút. Prédikáltam erről egyszer, évekkel ezelőtt, egy abszolútról, egy helyről, ami az utolsó szó. Mint egy döntőbíró egy labdajátékban. Ha ő azt mondja, hogy az talált, akkor az pont úgy van. Nem számít, hogy te miként láttad, a döntőbíró azt mondta, hogy talált. De azt mondod, én, az nem talált, elment, én láttam a... Nem számít, hogy mi az, amikor ő azt mondta, talált, akkor úgy van. Ez eldöntötte, hogy mi. Ő a végső. És a közlekedési lámpa is egy végső. Ha azt mondja, menj, te azt mondod, hát én sietek nekem. Nem, az azt mondja, maradj nyugton, amíg a másik elmegy. Látjátok, az a végső. Nos, kell, hogy legyen egy végső mindenhez, amit teszel. Kellett, hogy legyen egy végső, amikor a te feleségedet választottad. Kellett, hogy legyen egy asszony, akit neked választanod kellett. Nos, kell, hogy legyen egy idő, ahol, mikor te egy autót akarsz vásárolni, milyen fajta végsőt teszel? Ford lesz, Chevy, Plymouth, külföldi autó, bármi, de kell, hogy legyen neked egy végső. És így van ez a keresztény élettel. Kell, hogy legyen egy végső. Nos, egy ember azt mondta, oda ment egy másikhoz, és azt mondta, hallottam valakit mondani, hát neked meg kellene keresztelkedned. És ez a társ soha, talán az ő valamilyen gyülekezete, amely nem keresztel, csak locsolta. Azt hiszem, mondjuk például a metodisták, én úgy tudom, hogy kérésre ők is keresztelnek. Vagy talán egy katolikus, én azt hiszem, hogy ők csak locsolnak. Így aztán, ha egy ember hallott valamit a vízbe való bemerítésről, nos, ő nem értette azt. Ő katolikusként lett felnevelve. Tehát ő oda megy a paphoz, és azt mondja, atyám, én úgy értettem, hogy nekünk bemerítéssel kellene megkeresztelkednünk. Mit mond arról a mi egyházunk? Hát azt mondja, hogy bennünket locsolni kell. Ha az az egyház az ő végsője, akkor azzal a dolog le van zárva. Minden vitának vége. Az egyház így mondta, és ez minden. Mi lenne, ha egy baptista testvér hallana bennünket mondani, hogy mi hiszünk a bemerítés által való keresztelésben? Ő azt mondaná, én hiszem azt. És a Jézus Krisztus nevében. Most ez a gyülekezetnek ez a tagja visszamegy a pásztorhoz, és azt mondja, pásztor, hallottam egy társ, azt mondta nekem, hogy nekünk bemerítés által kell megkeresztelkednünk, az rendben, de Jézus Krisztus nevében. Hát mondaná ő, most nézzük meg. Hát a könyv itt azt mondja, hogy nekünk az Atyafiú Szent Szellem használatával kell megkeresztelkedni. Ha az a gyülekezet a végső, akkor azzal el van intézve. Őt nem érdekli, hogy bárki más mit mond, az az ő végsője. Nos, minden felekezet egy végső az ő hívőinek. De nekem, és azoknak, akiket remélem, hogy Krisztushoz vezetek, és Krisztus által, a Biblia a mi végsőn. Nem számít, hogy, mert Isten mondta, legyen minden ember szava egy hazugság, és az enyém igaz. És én hiszem, hogy a Biblia Isten végsője. Nem számít, hogy bárki más mit mond, az a végső. A Biblia az nem rendszereknek egy könyve. Nem, Uram, az nem rendszereknek a könyve. Sem nem erkölcsi törvénykönyv. A Biblia nem rendszereknek a könyve, olyan sok rendszereknek könyve is így tovább, nem, Uram. Ez nem erkölcs könyve, nem, Uram, nem az. És nem is történelmi könyv összességében. Vagy nem is egy teológiai könyv. Mert ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Nos, ha olvasni szeretnétek azt, ti, akiknek van papírotok, jegyezétek le, az a Jelenések 1-től 3-ig. Amint a Biblia a Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatása. Olvassuk csak el ezt, amíg van időnk. Azt hiszem, az én nem túl sok jegyzetem van itt, amelyből beszéljek. Ha az Úr el nem jön, nos, mi megpróbálunk venni belőlük. Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatása, melyet Isten adott neki, hogy megmutassa az ő szolgáinak a dolgokat, melyeknek rövidesen be kell teljesedniük, és ő elküldte és jelezte azt az ő angyala által az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten igéjéről, és a Jézus Krisztus bizonyságáról, és minden dolgokról, amiket látott, áldott az, aki olvassa, és azok, akik hallják ennek a proféciának a szavát, és megtartják a dolgokat, amelyek ebben írva vannak, mert az idő közel van. Tehát a Biblia Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatása. És azt proféták írták. Zsidók 1:1, a Isten, aki különböző időkben beszélt az atyákhoz a proféták által, ezekben az utolsó napokban beszél hozzánk az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül, aki a proféták volt, mindegyikük összerakva. Jézus volt Malakiás, Jézus volt Jeremiás, Ésajás, Illés. Minden, amik ők voltak, az ő benne volt. És mindaz, ami te vagy, és ami én vagyok, az ő benne van. Igék, az ige tanúi. Tehát ez nem egy rendszerek könyve, egy erkölcsi etikák szabályzata, sem történelmi könyv, vagy nem teológiai könyv, ez nem az. Hanem ez Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatása. Maga Isten kijelentve igéből testbe. Ez az, ami az. A Biblia az ige, és Isten a test. Isten a, helyesebben Isten az ige, és Jézus a test. Ez a kijelentés, hogy Isten az ige miként lett szemmel látható emberi testben, és nekünk kijelentve. És ez az, amiért ő Isten fiává válik. Ő Istennek egy része. Értitek? Nos, ő nem. A test Istennek része olyannyira, hogy az egy fiú. Egy fiú, amint a katolikusok kifejezik, örökké való fiú, és a gyülekezetek összes többi része. Ennek a szónak még értelme sincs, látjátok? Nem lehet örökké való, és aztán egy fiú, mert egy fiú az valami, ami nemzettetett. És az örökké való szó, ő nem lehet örök, ő lehet egy fiú, de ő nem lehet egy örökké való fiú. Nem, uram, nem lehet egy örökké való fiú. Nos, de ő a fiú olyannyira, hogy minden szó, amely Jeremiásban, Mózesben volt, és mindazok szavak, amint ő mondta, ők rólam beszéltek. Az ige összes igaz isteni kijelentése bele lett foglalva egy emberi testbe, és Isten húst tett az köré. Ez az oka, hogy ő fiúnak hivattatik. Ez az oka, hogy ő atyára hivatkozik. Nos, ez épp ilyen egyszerű, ha csupán engeditek, hogy Isten beleöntse ezt értelmetekben. Látjátok? Isten kijelentve egy hústestben. Figyeljétek meg, testből kijelentve, illetve igéből testbe kijelentve. Ez a Szent János 1.14 és az ige testé lett és közöttünk lakózott. Most figyeljétek meg ezt a Bibliát. Néhányan azt mondták, ó, hát az ezt tette, az meg azt tette, de hadd mondjak nektek valamit, csak hadd menjünk a Biblia történetébe, csak egy percre, nézzük, hogy az honnan jött. 40 különböző író írta, 40 ember írta a Bibliát 1600 év időszakában. És különböző időkben, megjövendőlve a legfontosabb eseményeket, amelyek valaha is a világ történelemben történtek, és sok esetben 100 évekkel előbb, mint ahogy megtörtént, és nincs egy hiba sem az összes 66 könyvben. Ó, nekem! Senki szerző, csak maga Isten tud ilyen pontos lenni. Egy szó sem mond ellent a másiknak. Emlékezzetek, 1600 évre egymástól lett írva a Biblia, Mózestől a János haláláig a szigeten, a Patmos szigetén. 1600 év és 40 különböző szerző által. Az egyik még csak nem is ismerte a másikat, és egyáltalán nem volt nekik úgy ez, mint az ige. Néhányuk még csak nem is látta az igét. De mikor írták azt, és úgy ismerték őket, hogy proféták, akkor, mikor összerakták az ő proféciáikat, azok mindegyike összeilleszkedett a másikkal. Nézzetek Péterre, aki bejelentette pünkösd napján, térjetek meg mindnyájan, és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében, aki bűneitek bocsánatára. Pál sohasem hallott arról semmit. Ő lement Arábiába 3 évre, hogy tanulmányozza az Ószövetséget, hogy lássa, ki volt az a tűzoszlop, aki beszélt hozzá az úton, ezt mondva, Saul, miért üldözöl engem? Hogyan lehetett ő helytelen? A gyülekezettel még csak nem is tanácskozott. És 14 évvel később, amikor találkozott Péterrel, ők ugyanazt a dolgot prédikálták szóról szóra. Ez a mi Bibliánk. Más emberek szavai valljanak kudarcot. De ehhez senki nem tehet hozzá. Te nem adhatsz többet a Bibliához. Nem, uram. Ez a teljes kijelentés. Ez minden. Mint a 7 pecsét. A 7 pecsét, valaki mindig azt mondta nekem, most te fogsz, az Úr szólni fog hozzád, Branham testvér, amikor ezek a pecsétek ki lesznek jelentve, és el fogja mondani nekünk, hogy miként kerüljünk közelebb Istenhez, és hogyan tegyük. Azt mondtam, nem, uram, az nem lehet. Mert a Biblia és azon a 7 pecsét elrejtette a 7 titkot. Az már meg lett írva, de nem értették, hogy mi volt az. Figyeljétek, hogy miként forgatták azt, hogy a Jézus nevében keresztelni, látjátok? Az nem az volt, az Úr Jézus Krisztus neve. Nézzétek mindazokat a dolgokat, hogy miként voltak. Mert sok Jézus van, van néhány barátom itt a Földön, akiknek Jézus a nevük, lelkész barátok. Az nem az. Ez a mi Úr Jézus Krisztuson. Istenen kívül egy szerző sem lehetett olyan pontos. Most nézzük csak meg, hogy ez a Biblia miként lett megírva. Most mondjuk például, mi lenne, ha most vennénk 66 orvosi könyvet, amelyik a testtel foglalkozik, és 40 különböző orvosi iskola írta, és 116, illetve 1600 év távlatában kíváncsi lennék, hogy milyen folyamatosságra jutnánk. Amikor George Washington, a mi elnökünk, úgy 200 évvel ezelőtt tüdőgyulladás miatt kihúzták a láb új körmét, és fél liter vért elfolytattak. Mi lenne, ha mi vennénk, menjünk egy kicsit tovább. Néhány dolog, amelyek ma úgy vonzanak bennünket, és ez a tudomány. Mi lenne, ha vennénk 40 különböző tudományt 1600 évből, és megnéznénk, hogy mire jutnánk ki? Egy francia tudós 300 évvel ezelőtt bebizonyította tudományosan egy golyó gördítése által, hogyha 30 mérföld óránkénti szörnyű sebességet túllépik, akkor a tárgy elhagyja a földet és leesik. Gondoljátok, hogy a tudomány valaha is visszautalna arra? Van azzal most valamilyen folyamatosság, amikor az úton hajtanak itt az utcán óránként 150 mérföldre? Látjátok? De ő tudományosan bebizonyította a golyó nyomása által, amely a földön gördül, óránként 30 mérföldes sebességnél, hogy bármely tárgy felemelkedne a földről és leesne a világűrbe. Nem, ehhez nincs folyamatosság. De a Bibliában egyetlen szó sem mond ellent már egymásnak. Egy proféta nem mondott valaha is ellene a másiknak. Ők mindnyájan tökéletesek voltak. És amikor az egyik lejött és profétált, és a valódi proféta felemelkedett és leszitta őt, akkor az megnyilvánult. Látjátok? Látjátok? Tehát a Biblia az Isten igéje minden igaz hívőnek. Nos, nem kapnátok pontosságot abban, amiben az orvosok megegyeznének, még most sem kaphattok pontosságot, nem kaphattok pontosságot a tudományban most. Nos, tudjátok, valamikor ezelőtt azt mondták nekünk, hogy amikor a Biblia mondta, hogy látott négy angyalt állni a föld négy szegletén, hogy az nem lehetett, a föld kerek. De a Biblia négy szegletet mondott. Nos, most látták két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt, mához, az újságok hozták ezt a cikket, ők rájöttek, hogy a világ négyszögletes. Hányan láttátok ezt? Nos, biztos, látjátok? Én lemásoltam az egészet, csak várva valakire, hogy valamit mondjon. És egy napon rá fognak jönni, hogy nem látnak 150 millió fényévet sem, egy körben mozognak, pontosan úgy. Rá fogtok jönni egy napon, hogy mikor a mennybe mentek, akkor nem valahová máshová repültök el, akkor is még itt vagytok, csupán egy másik dimenzióba, amely gyorsabb, mint ez. Közvetlen ezen a helyiségen állt színek jönnek. Minden szín, ing, ruha, ami csak rajtad van, örökkévaló. És közvetlen fel van jegyezve, és megy körbe és körbe a világon. Valahányszor pislogsz a szemeddel, az fel van jegyezve. Nézzétek, a televízió bizonyítja ezt. Amikor megszületsz, Isten elindít egy felvételt. Az nem okoz, beindít egy felvételt, egy kis ideig nem okoz sok zaj, tudjátok, az a kisbaba addig, amíg eljut a felelősségre vonhatóságig, akkor a zaj elkezdődik. Elkezd mondani dolgokat, cselekedni dolgokat, amelyekért felelnie kell. És aztán, amikor az az élet befejeződik, akkor a lemez vagy szallag ki lesz véve, és belekerül az Isten nagy könyvtárába. Nos, hogyan fogod azt megkerülni az ítélő széknél? Előtted lesz visszajátszva. Minden mozdulatod, amelyet tettél, minden gondolat, amely átment az elméden. Láthatjátok azt? Most láthatjátok, hogy Isten hol? Itt álltam az egyik este, és volt ott egy ember az emelvényen, magas, kopasz ember, valóban jóképű, kinézetű társ, erős. És ő kiment, az Úr mondott neki egész sok dolgot a családjáról, és hogy ő mit tegyen, és aztán kiment és leült. Pár perccel később elén jött egy másik ember, mint az, de az ő feje le volt hajtva. Nem tudtam eligazodni, és újra odanéztem az előző emberre, és ő nem ő volt, mert az valami más volt. És azt az embert nem találtam azt. Körbenéztem, mögöttem senki, azt mondtam, az ember a függönyön belül ül ott. És ő volt, ami egy testvér volt, aki ide járt gyülekezetbe, magas, kopasz, csinos típusú ember, ott ülve, úgy. És a feje le volt hajtva, imádkozott, mert halálán volt gyomorbetegséggel. akart venni egy pár cipőt, felesége új pár cipőt akart venni, ő azt mondta, nem, arra nincs szükségem, mert nem fogok élni, hogy azokat viseljem. Halálán volt. És ott ült, látjátok, abban a dimenzióban. Halleluja! Isten pedig csak átment oda, és azt mondta, ő ott ül, éppen abban a pozícióban, amelyben volt. Látjátok, hogy mire gondolok? Most figyeljétek meg, az írásban egyetlen hiba sincs. Jézus, az Isten igéje, észreveszi a gondolatokat, amelyek a szívekben vannak. Az Isten igéje erősebb, élesebb, Zsidók 4.12. Az Isten igéje élesebb, hathatósabb, mint egy kétéllű kar, még a gondolatokat és az elmének tartalmát is felismeri. Látjátok? Mélyen lemegy az elmébe, és onnan kihúz és felismer. Mi az, hogy felismer? Ismertet. Felfed. És ez az, amit az Isten igéje tett. Ma azt mondják, a katolikus egyház az Isten igéje. A baptisták, a metodisták, a pünkösdiák, a tabernákl. Az téves. Az ige, a kijelentés. Isten kijelentve az ige által. Nem, nekünk nem lehetett volna, találhatnánk valamilyen folyamatosságot medikusok között, tudósok között és egyebek között. Ha Einsteinnak meg lett volna a szellemi vonatkozás, mint megvolt neki a fizikai vonatkozás, amikor tanulmányozta a fény törvényeit és így tovább, akkor ő mondhatott volna nekünk valamit. Amikor én hallottam az ő üzenetét a nagy központról valahol az égben, hogy ha valaha kapcsolatban léphetnél azzal a központtal, akkor földet tudnál teremteni, bármit tudnál tenni, és a hatalom korlátlan lenne. Látjátok, ő látta azt. Látjátok azokat a kis tárgyakat a levegőben. Csészeajnak hívják őket, és így tovább. Az emberek így, az nos, jobb, ha békén hagyjuk. Hallottátok azokat az embereket, akik eltűntek? Mondjátok. Nem hallottatok róluk? Ők ott állnak, és nincsenek ott. Ez az, ahogy az elragadtatás lesz. Az egyik le fog esni, és ez a földi test felvesz egy mennyei testet, és ők bőrük, hajuk, vagy csontjaik sem maradnak. Át fognak változni egy pillanatnyi idő alatt. Kiesnek a térből, hazavitetnek. Mi látjuk mindezt történni most, és a Pentagon csodálkozik ezeken a fényeken, és misztikus fényeken, és mindenen, amit látnak az égen. Láttátok, hogy ezen a héten is volt nekik egy a Jeffersonville-i újságban, és így tovább, egy misztikus fény. Tehát, ők nem tudják, hogy mi az. De figyeljetek, kisgyermekek, az fel fog benneteket kapni a napok egyikén. Látjátok, ne aggódjatok. Emlékezzetek, Jézus mondta, amint az Sodoma napjaiban volt. Mi történt épp Sodoma előtt? Isten lejött angyalokkal, és nekik volt egy nyomozási ítéletük. Mondta, hallottam a kiáltózást, hogy olyan bűnös, olyan nagy, tehát lejöttem, hogy megnézzem, hogy az teljességgel az igazság, vagy nem. Úgy van. Figyeljétek azt a fő szemét, aki Ábrahámmal maradt, fel tudta ismerni a gondolatokat, amelyek Sára szívében voltak. Ő mögötte. Most nézzetek körül, csak egy kicsit, és figyeljétek meg, nézzétek, hogy az mit tesz, ugyanazt ma. Ez egy nyomozási ítélet. Nos, egy idő múlva a gyülekezet, amikor azon a helyen tud maradni, és minden mag az ő helyére lett hozva, ők eltávoznak. Nem fogják tudni, hogy mi történt velük, az egyik irányba fog menni, látjátok? Valaki át fog menni a pásztor házához, és a másik ide megy, vagy oda, le, és az első dolog, tudjátok, hogy ők nem lesznek ott. Mert Énok, aki a jelkép volt, Isten elvitte őt, és nem találták. Lejött nyomozni. A folyamatosság, ahogy Énok átvitele volt, az egy jelkép. Izrael átviteléről a bárkába. Olyan tökéletes, az Isten igéje olyan tökéletes. Egész az Ó és az Új Szövetség, melyek két fél és egy egész. Ez így van. Az Ó Szövetség annak fele, az Új Szövetség annak a fele. Tegyétek azt össze, és megkapjátok Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatását. Ott a proféták beszélnek, és itt ő személyesen. Látjátok? Két fél és egy egész. Most mi nem akarunk túl sokat venni. Nos, emlékezzetek, az Ó Szövetség nem teljes az Új nélkül. És az Új nem lehet teljes az Ó nélkül. Ez az oka, hogy azt mondtam, hogy két fél, egy egész. Mert a proféták azt mondták, ő itt lesz, ő itt lesz, ő itt lesz, ezt fogják vele tenni, ezt fogják vele tenni. És ő itt van, ő itt volt, és őt azt tették vele, és azt tették vele. Épp erről prédikáltam egy pár estével ezelőtt. Nos, az írás tanulmányozása érdekében Pál mondta Timóteusnak, tanulmányozd azt, helyesen hasogatva az Isten igéjét, ami igazság, az írásban három feltétlen követelmény van. Isten igéjének használatában három dolog van, amit nem szabad tenned. Most tanulmányozzuk ezeket a következő 10 percben. Három dolog, amit nem szabad tenned. És mindnyájan kint az országban, bárhol vagytok, az egész nemzetben, feltétlenül véssétek ezeket az elmétekbe, ha nincs szeruzátok. Ezeket a dolgokat nem szabad tennetek. Mi állandóan azt mondjuk nektek, hogy mit kell tennetek, most pedig én el fogom mondani nektek, mit nem szabad tennetek. Nos, nem szabad félreértelmeznetek az igét. Azt mondod, nos, én azt hiszem, hogy az ezt jelenti, az épp azt jelenti, amit az mond, nem szükséges ahhoz értelmező. És nem szabad rossz helyre tenni az igét. És nem szabad elmozdítani az igét. És ha mi bármelyiket ezek közül tennénk, akkor az egész Bibliát zűrzavarba és káoszba vetné. Figyeljétek meg! Jézust félreértelmezni Isten egy ember formájában, akkor ti őt három Istenből az egyikének tennétek. Jézus Krisztust félreértelmezni abból, hogy ő az ige, akkor ti őt háromból egy Istenné tennétek, vagy pedig őt az Istenség második személyévé tennétek. És ezáltal ti összezavarnátok az egész írást. Soha nem jutnátok el sehova. Tehát azt nem szabad félreértelmezni. És ha te azt mondod, hogy egy bizonyos dolog, te egy értelmezést teszel rá, és akkor egy másik időre alkalmazod azt, vagy amikor az egy másik időre lett alkalmazva, akkor te szintén egy helytelen értelmezést teszel. Ha bárki félreértelmezi Jézus Krisztust a Bibliában, hogy ő nem maga Isten, és őt a második személyé teszi, vagy egy isteni háromból, akkor az felborítana minden igét az egész Bibliában. Megszegni az első parancsolatot. Ne legyen más Isten én előttem. Rendben. Ez az egész keresztény faj egy csomó pogány imádóvá tenni, akik három különböző Istent imádnak. Látjátok, hogy milyen Bibliátok lenne? Akkor ez azzá tenne, amit a zsidók mondanak, hogy vagyunk. Mondják, az Istenek közül melyik a ti Istenetek? Látjátok? Tehát látjátok, ti nem tudjátok, nem szabad félreértelmeznetek a Bibliát. Mert Jézus maga a Biblia értelmezése, amikor ő szemmel láthatóvá lett abban a korban, amelyben az ő testének része lett megnyilvánulva. Ha az egy kézkor, akkor annak egy kéznek kell lennie. Az nem lehet egy fejkor. Ha az egy hangkor, hát akkor az nem lehet egy lábkor. Látjátok? És most mi a szemkorban vagyunk. És most a következő az ő maga, hogy eljöjjön. Látni, prófétai. Látjátok, végig a korokon mi az alaptól kezdtük el, az első gyülekezeti kortól, amikor a mag belement a földbe, a teljes mag. Azután kijött a lábakon át, Lutheren. Azután vissza kijött Wesleyen át. Azután bele a pünkösdiekbe, a nyelvek, az ajkakba. Látjátok? Most ez a szemekben van, prófétai, a Malakiás 4 és így tovább. És most nincs semmi más hátra, ami jönne, hanem ő maga, hogy ebbe belelépje, mert ez az utolsó dolog, ami van. A következő az a felfogó képesség, és nekünk saját magunktól nincs felfogó képességünk, ez az övé. Nekünk nincs saját látásunk. Hogyan láthatná egy ember előre azokat a dolgokat? Nem teheti, ez maga Isten. Látjátok, ez az egy helyre jut, és ő kormányozta a testet egész végig, aztán Krisztus teljes teste kinyilatkoztatik a mennyasszony formájában, amely az ő oldalából lett kivéve. Ahogy Ádám tette a kezdetben, helyesebben, amint az Ádámé volt a kezdetben. Igen, egy Isten. ez az egész Bibliát egy zűrzavarba vinni, megszegni az első parancsolatot, és egy istent, egy pogány hármas istent csinálna. Az csak egyszerűen lerombolná a Biblia egész képét. Tehát nem szabad félreértelmezni a Bibliát. Nos, ez csupán egy dolog. Amikor a Bibliában minden írásnak ugyanaz a vonatkozása van, akkor azt neked az ő helyére kell tenned. És azt rossz helyre tenni, ezáltal te őt istené teheted az egyik korban, és a következőben őt már történelemmé tennéd, ha rosszul, rossz helyre teszed azt. Tehát nem szabad rossz helyre tenni az írást. Ő Isten mindig. Ha te őt ma a történelem istenévé teszed, ami a régmúlt volt, és ő nem ugyanaz ma, akkor mit fogsz tenni a zsidó 13.8-al? Látjátok? Ő ugyanaz, tegnap, ma és örökké. Nos, így látjátok, hogy ez mit tenne, és mit tett. Már megtette, hogy megtagadtassa vele a saját igéjét, hogy rossz helyre tenni az írásokat. Az írások elmozdításával helytelenül rakhatjátok össze az ő testét. A lábat oda, ahol a fejnek kell lennie, vagy valami. Éppen úgy, mint egy más szavakkal, esetleg neked Jézus Mózes üzenetét tanítja. Esetleg, vagy épp Wesley Luther korát tanítja. Vagy neked van a mikorunkban a pünköst van tanítva, a pünköst üzenet. Látjátok, hogy milyen zűrzavar lenne az? A pünkösd már megmutatta színeit. Luther megmutatta az övét. Felekezetbe ment. Közvetlen ott meg is halt. A kor fellobbant, aztán elment. Figyeljétek meg, épp mihelyt szervezve lett, meghalt. Nos, csak nézzétek meg, hogy ez igaz-e. Nézzétek meg a történelem oldalain. Valahányszor szervezett, ott meg is halt. Többé nem volt semmi benne. Belőle egy evilág istenének imádója lett, és elment szervezetekbe, és szerveződésekbe, és felekezetekbe, és illúziókba, belekerült egy csomó riki, és beletették az ő saját céljaikat, vagy inkább belespiccelték az ő saját gondolataikat, és mi történt? Egy zűrzavar lett. Beletorkollik a világ istenébe, ahol ők magát sátán teszik trónra, azt gondolva, hogy lesz nekik egy nagy világ vezér, aki békét hoz neki. Az egyik nap mondtam nektek, és újra mondom, hogy még maga a civilizáció is ma teljesen ellentétes Istennel. A civilizáció ellentétes Istennel. Az iskolázás millió mérföldre van őtőle. A tudomány millió mérföldre van. A tudomány és az iskolázás megpróbálják cáfolni Istent. Látjátok? Teológiai szemináriumokon és iskolákon át, és tudományos helyiségekben, és így tovább. Nekik megvolt az ő rengésük. Mi a helyzet azzal a látomással az egyik este arról az emberről, amikor kiabált azokra a tudósokra, akik beöntötték azt az anyagot úgy. Ők csupán megfordultak és felnéztek, majd tovább mentek. Lesz még egy roham. Figyeljétek meg! Ó, ennek a három dolognak így kellene lennie. Nos, te nem. Jézus nem Noé üzenetének prédikálásával jött. Ő nem jött Mózes üzenetét prédikálva, vagy Mózes nem azért jött, hogy prédikálja. Látjátok, ne tegyétek rossz helyre az írás. Annak időben kell lennie. Most ti nem alkalmazhatjátok, amikor az a nagy ember John Wesley kijött, vagy a nagy ember Luther, amikor Luther kijött az ő üzenetével a megigazulásról. Most, mikor az egy Luther egy nagy ember volt, ő kihívta a gyülekezetet a sötétségből, és elhelyezte a hit által való megigazulást. És mikor azt tette, akkor ők annak tetejére építettek egy szervezetet, és meghalt. Az élet haladt, ahogy az a búzaszárban teszi, közvetlenül ki a Wesley korba, a kalászhoz. Lutherból kijöttek más levelek is, melyek azzal meghaltak, melyek Zwingli és Calvin voltak, és mind a többi, melyek a nagy reformációból jöttek ki. Azután megjött Wesley, egy másik kor kivirágzott a kalászba. Wesley és Atterbury és mindazok, és János meg a testvére, és mindnyájan, Isten nagy emberei egy üzenettel egyszerűen végig söpört az országon. Ők szervezték, meghalt. Azután kijött, és épp úgy nézett ki, mintha most a magot teremné meg. És aztán kiderült, hogy ez egy hüvely volt, pünköst. De hátul mindazok mögött jött egy kicsi rűgy. És figyeljétek meg, általában azt hiszem, hogy 3 vagy 4 évvel azután, hogy Luther színre lépett, hogy a lutheránus egyház szervezve lett. Csak egy rövid idővel azután, hogy Wesley színre lépett, már szervezték. Tuszonban volt egy program arról, hogy a Wesley gyülekezet, vagy a metodista gyülekezet miként jött létre. És amikor ők idejöttek Amerikába, sokan közülük visszajöttek, és mondták, hogy készítettek egy szabadalom levelet, és így tovább Angliából, hogy ide áthozzák, és hogy miként ki volt mindaz dramatizálva. Láttam épp ott, hogy mi történt. Ott az meghalt. Nos, kijött a pünkösdi, az öreg kiabálók a régi időkből, megkapták a nyelveken szólás ajándékát, és elkezdtek nyelveken szólni. Aztán elnevezték a Szent Szellem bizonyítékának, azután szerveztek, az egyik azt mondta, hogy ezt fogja tenni, és a másik azt, és voltak vitapontjaik. És mit tett? Mindegyikük levele kinyílt épp úgy, ahogy az a szárban és a kalászban tette. Nekik volt az egység, kettősség, háromság, és az Isten gyülekezete is, mind ezek a többiek, egyszerűen kinyílt. De most, a természetnek megfelelően, ami egy tökéletes példa, soha nem lesz semmi, amit te abból kiiskolázhat. Egy család, a barátaim élen, Kentuckyban született nekik egy kisbaba a napokban. És az anya fent volt, amikor főzték nekünk a vacsorát, és ő a másik testvérnőknek segített megfőzni a vacsorát nekünk embereknek, akik kint voltunk vadász. És így a baba elkezdett sírni, és én beszéltem. Azt hiszem, hogy az anya egy kicsit kellemetlenül érezte magát, így elrohant és vette a babát, és elkezdte etetni a kis pajtást. Azt mondtam, tudjátok, ez csupán a természet. Látjátok? Nos, te nem tudsz, még nem találtak soha jobb módszert egy babának arra, hogy megkapja azt, amit akar, attól, hogy sírjon érte. Nos, adhatnál neki egy etikai könyvet, és leülhetnél itt, és mondhatnád, teológiát akarok tanítani neked, fiam. Most ne kezdjél el itt visítani, mint a többi gyermekek, te más vagy. Most, ha te enni akarsz, akkor csenges ezzel a kis csengővel itt. Ez egyszerűen nem működik. Nem, egyszerűen nem működik. Tehát, mikor figyeled a természetet, most mi látjuk, hogy hol van minden kor, és közvetlen ki van jelentve, hogy mi az utolsó korban vagyunk, a hüvely elhúzódott, és volt nekünk 15 évünk, most közel 20 év az üzenettel, amely végig söpört nemzettől nemzetig, és ezen a reggelen be vannak kapcsolódva ezen a nemzeten át, látjátok? És semmi szerveződés. Nem lehet szervezni. Soha nem volt olyan, és ezután sem lesz. Látjátok? A dolog, ami a helyzet ma az üzenettel, hogy azok, akik azt kapják a szívükbe, nekik a fiú jelenlétébe kell lenniük, hogy megérjenek. Látjátok? Te felveheted az üzenetet, és azután enged, hogy a fiú kisüssön minden éretlenséget belőled, hogy érett kereszténnyé legyél. Látjátok, hogy mire gondolok? Isten hamarosan jön, hogy vegye az ő gyülekezetét, és nekünk olyan típusú keresztényeknek kell lennünk, hogy ő fogadjon bennünket. A buzának meg kell érnie. Rendben van. Ennek a 3 tiltásnak meg kell lennie. Nem szabad hibásan értelmezni, vagy félre magyarázni azt, félre értelmezni azt, vagy elmozdítani azt. Azt pontosan úgy kell hagyni, ahogy Isten mondta, hogy van. A világ számára az egy titokzatos könyv. Az emberek azt hiszik, hogy az csak egy titokzatos könyv. Egyszer beszélgettem itt a városban egy nagy híres emberrel, aki egy tekintélyes személy a kereszténységben. És azt mondta, egyik este megpróbáltam olvasni a jelenések könyvét, mondta, János egy nagy, erős, borsózott ételt ehetett, és gyötrő álma volt. Látjátok? Egy titokzatos könyv. De az igaz hívő számára ez Isten kijelentése kinyilatkoztatva abban a korban, amelyikben élünk. Ő mondta, az én beszédeim szellem és élet. Jézus mondta azt. Újra, az ige egy mag, amit a magvető elvetett. Mi tudjuk, hogy az igaz. Ez Isten ige formájában, és csak ő maga értelmezheti. Az emberi értelem nem képes értelmezni Isten értelmét. Hogyan tudja a kis véges értelem értelmezni a végtelen értelmet, amikor mi egymás értelmét sem tudjuk értelmezni? És figyeljétek meg, hogy ő az egyetlen, aki ezt értelmezheti, és ő ezt annak értelmezi, akinek ő akarja. Nem mondta, hogy a régi halandók, amikor a Földön lépkedtek különböző időkben és különböző módon, Isten különböző időkben és különböző módokon kijelentette magát az ő prófétáinak. Látjátok? És figyeljétek meg, akinek ő ki akarja azt jelenteni. És ő úgy tervezte, hogy ő el tudja magát rejteni az írásban a létező legokosabb teológusok elől. Ó, nekem! Ő egyszerűen el tudja magát rejteni. Épp ott ül az írásban, és te egész nap nézheted, és soha nem látod. Egy egész életen átnézheted, és soha nem látod. Ő egyszerűen elrejtheti magát ott ülve. Most kérem, mindenhol, hadd ivódjon ez be, hogy Isten az igében úgy el tudja rejteni magát az igében, hogy nincs a világon olyan teológus vagy iskola, amely őt valaha megtalálhatná, és mégis ő épp ott van. Te azt mondod, helyes ez így, Branham testvér? Mi a helyzet a farizeusokkal és a szaduceusokkal? Mi a helyzet minden korral? Ő megtette. Biztos. Ő mindig így tette, minden korban. Most mi ezt leellenőrizhetjük. Gondolkozzunk Noé napjai felől. Okos, intellektuális kor, ahogy ő elrejtette magát az ő megígért igében. A Mózes napjaiban, ahogy ő elrejtette magát. Az Illés napjaiban, miként rejtette ő el magát? Jézus napjaiban, miként rejtette ő el magát? Ő a világban volt, és a világ általa lett, és a világ nem ismerte meg őt. Ő az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be őt. Látjátok? Ő elrejti magát a Földön létező legokosabb intellektuális emberektől. Te azt mondod, nos, ez itt Dr. Szent Atya, így és így, engem nem érdekel, hogy ki ő, Isten elrejti magát tőle. És ki fogja jelenteni azt a csecsemőknek, akik tanulni fognak, látjátok? Isten csecsemőinek, az eleve elrendelt magnak. Gondoljátok el, a hatalmas Isten, ülve az ő saját szavaiban, megvakítva a jelenkor okos, iskolázott embereit, és nem látják. Azt gondolják, hogy ez egy csomó fanatizmus. Nézzetek őre, amint ott áll elrejtőzve a pünkösdiektől, baptistáktól, metodistáktól, presbiteriánusoktól. Közvetlenül kijelenti magát nyilvánosan, és mutat mindenfelé dolgokat, még az újságokba is betéve, és ilyen dolgokat mégsem látják. Ó, Istenünk, milyen nagy! Kijelent be magát, akinek ő akarja! Ó, mondjátok, Jones testvér, vagy ilyen és ilyen testvér, ő egy nagy ember, ő látni fogja azt. Ő annak jelenti ki azt, akinek ő akarja. Mondod, a feleségem nem látja azt, és ő egy keresztény asszony. Ő annak jelenti ki magát, akinek ő akarja. Nos, az én pásztorom egy nagy ember, ez igaz. De ő annak jelenti ki magát, akinek ő akarja. Nos, ellenőrizd le azzal, ami ki lett jelentve, hogy mi történik, akkor te értheted teljesen. Most mi figyeljük meg, hogy ez Isten könyvévé teszi ezt, és nem ember könyvévé. Ha ez ember könyve lenne, most figyeljük meg, hogy ez hogyan fejezné ki magát. Figyeljétek, hogy ez miként fedi fel az emberek bűnét azoknak, akik ezt írták. Figyeljétek az emberek, akik annak napjaiban éltek. Ábrahám például, ő a hűségesek atyának van nevezve. Figyeljétek meg, hogy gondoljátok, hogy Ábrahám ezt a könyvet önmagáról, az ő gyávaságáról írta volna? Mit gondoltuk, hogyan írta volna meg azt, hogy ő azon a reggelen hazudott a királynak, és azt mondta, hogy az a húga, mikor pedig a felesége volt, írt volna az ő gyáva tetteiről, amiként tett? Biztos, hogy soha nem tette volna. Mi a helyzet Jákobbal az ő csalásában? Amilyen kis csaló Jákob volt. Merne egy ember, egy zsidó, amikor az ő zsidó testvéréről ír, hogy ő benne volt az egész Izrael nevezve, merészkedne leírni az egész nemzet atyának csalását? Jákobból származtak a patriárkák. A patriárkákból származtak a törzsek. És az egésznek az alapkövét, a Biblia őt, mint csalót fedi fel. Így van az. Gondoljátok, hogy ember megírta volna azt, nem uram. Mi a helyzet azzal az emberrel, aki írt a legnagyobb királyról, amely nekik valaha is volt a földön, mint koronázott király, Dávid az ő házasság törésében? Leírták volna valaha is azok a zsidók az ő legnagyobb királyukat, hogy házasságtörő? Van történelmünk, mint hogy George Washington soha nem hazudott, és ilyen dolgok. Mi mondjuk történelemnek hívjuk. De ez egy ember, a Biblia Dávidot házasságtörőnek hívja, és az is volt, az Izrael király, egy házasságtörő, akinek egy fiúnak kellett lenni, Jézusnak, Dávid fiának kellett lennie, maga a fejkő. És az ő atya test szerint egy házasságtörő volt. Zsidók soha nem írtak volna egy ilyen könyvet. Leírná ember ezt saját magáról? Biztosan nem. Hogyan tenné ezt Izrael büszke nemzete? Tudjátok, hogy ők milyen büszkék voltak? Izrael büszke nemzete ment, és írt az ő saját bálványimádásáról, írt a lázadásaikról saját Istenük ellen, írt a piszkos, szennyes dolgok ellen, amit ők tettek, és megírta egy könyvben. Ők bizonyosan elrejtették volna azokat. Ők csupán a jó dolgokat mutatták volna. De ez a Biblia, amely elmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindenki tudja, hogy a zsidók soha nem írtak volna egy ilyen könyvet az ő saját tisztátalanságukról, és bálványimádásukról, és kudarcaikról, meg mindenről, ami volt nekik. Ők azt soha nem írták volna meg. Nem. Akkor ki írta ezt? A Biblia mondja a zsidók egy-egyben. Isten különböző időkben és különböző módokon beszélt az atyákhoz a prófétákon keresztül. Akkor azok nem a próféták voltak, nem halandók voltak. Isten! Nem a próféták különböző időkben, hanem Isten különböző időkben, különböző módokon szólt az atyákhoz a prófétákon keresztül. Itt van nekem leírva egy íráshely. Nem tudom, hogy mi ez, nem tudok erre hivatkozni. Általában, amikor ezek a dolgok, melyekre utalok, megnézem az íráshelyet. Én most egy percre meg fogom ezt tekinteni, ha megbocsátanátok nekem. Ez a 2. Timóteus 3.16. Azt gondoltam, hogy erre emlékezni fogok, de bocsánatot kérek, csupán egy percre megállok, hogy megnézzem, hogy milyen. Isten különböző időkben és különböző módokon szólt az atyákhoz a prófétákon keresztül. Most a 2. Timóteus 3.16-ban. Nézzük, mit mond a 3.16-ban. A teljes írás, igen, a próféták ihletése által adatot nem, minek? Istennek az ihletése által, és hasznos a tanításra, és fedésre, és jobbításra, és utasításra, igazságosságban, hogy az Isten embere tökéletesen álljon, alaposan felkészítve minden jó cselekedetre. Rendben van, akkor a teljes írás ihletés által lett írva. Jézus itt a földön mondta, hogy ég és föld elmúlnak, de az ő igéje nem múlik el. Azt mondta, hogy az egész írásnak be kell teljesednie. Tehát akkor a könyv nem emberi írások könyve, ezek Isten írásainak a könyvei. Nos, mi tudjuk, hogy Isten eleve elrendelés által választotta ki az ő gyülekezetét, az ő helyét, az ő prófétáit, és azzal kapcsolatban minden. Előre ismeret által ő eleve elrendelte az ő prófétáit. És mikor a kor elérkezett, ő megérkeztette ugyanabban az időben az ő prófétáját is, és ihlette azt, amint ő írta a Bibliát általa. Nos, Isten írta a Bibliát, a prófétát csupán felhasználva, mert ez az ő módszere, hogy csinálja. Tehát, látjátok, ez nem a szava, tehát látjátok, ez az Isten igéje, és nem egy ember szava. Isten egy személy. Isten tud beszélni. Isten tud szólni. Isten tud írni. Neki nem volt muszáj ezen a módon tenni, de ez az a mód, amit ő kiválasztott, hogy tegye. Neki nem volt muszáj így tenni, de ő ezt a módot választotta. Most azt mondod, Isten írta az ő újjával, az ő saját fenséges újjával a 10 parancsolatot. Tehát Isten tud írni maga, ha ő úgy akarta. Látjátok? De ő azt választotta, hogy ezt a prófétákon keresztül írja. Látjátok? Mert ez volt az ő tulajdonsága, az ő igéje. Rajtuk keresztül fejezte ki mindegyiküket egy részét téve, vagy az ő részévé. Látjátok? Ő tud írni az ő ujjával. Ő szintén vette is az ő ujját, és ráírta a Babilon falára, hogy megmérettettél, és híjával találtattál. Ő az ő saját ujjával írt. Isten tud beszélni? Hiszitek, hogy Isten tud beszélni? Ő beszélt Mózeshez, a hegyen, egy égő bokorban. Hiszitek azt? Igen, Uram. Ő beszélt Jánoshoz, egy galamb formájában. Hiszitek azt? Hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködve lakózom. Beszélt hozzá. Beszélt Jézushoz a megdicsőülés hegyén, Péter, Jakab és János előtt. Ő tud beszélni, ő nem néma. Isten tud beszélni. Tehát ő beszélt Jézushoz a megdicsőülés hegyén, és ő beszélt Jézushoz emberek egész sokasága előtt, mikor az emberek mondták, hogy mennydörgött, de az Isten volt Jézushoz beszélve. És majdnem az egész Máté, Márk, Lukács és János, ahol Jézus beszél, ő Isten, tehát Isten tud beszélni, vette az ő saját ujjait, és írt a homokba egy napon. Ő beszélt, ő prédikált, ő profétált, az ő saját ajkaival. Isten tette, amikor ő testé lett és közöttünk lakózott. Isten testben megnyilvánulva. Ha ő tud írni, beszélni, akkor ő nem tudja másoknak is megmondani, hogy mit tegyenek? Biztos, hogy tudja. Ő tud beszélni hozzájuk, emberi hangon. Meg tudja írni és mutatni nekik, hogy mit tegyenek. Ő megtette. Tehát Isten különböző időkben és különböző módokon szólt az atyákhoz a profétákon keresztül. És ő azt mondta ebben az írásban, hogy nem fog elmondni egy jóta és egy ékezet sem, amíg ez be nem teljesedik. És aztán az megnyilvánul. Azután az elmúlik, mert megnyilvánult, akkor nem múlhat el, hanem csupán maga az ige testéle. A jóta azt jelenti kis szó, az ékezet azt jelenti kis jel. Meg egy pontozás se, egy kifejezés se, bármi, soha nem hibázhat az Isten igéjében. Nem hibázhat, mert az Isten, Isten emberi test formájában szemmel láthatóvá téve. Mert az maga Isten betű formájában, testben megnyilvánulva. Nos, ez az oka, hogy Jézus mondhatta, azokat, akik szóltak hozzátok, ti őket isteneknek nevezitek, akik szóltak nektek az Isten igéje által, mondta, és ők istenek voltak, azok a proféták, amikor ők fel voltak kenve az Isten szellemével, és pontosan hozták az Isten igéjét, akkor ők istenek voltak, az Isten igéje volt rajtuk keresztül beszélve. És tud, ők csak úgy magyarázták, ahogy a szerző engedte nekik magyarázni. Most, ha ezt meg akarjátok találni, ez a 2. Péter 1:20 és 21. Rendben, mert ez, ahol Isten nincs magán értelmező, ő teszi az ő saját értelmezését. Isten maga szója és értelmezi azt. Azután kijelenti annak, akinek ő akarja, és minden mástól elrejti. Neki nem muszáj azt bárkinek is kijelenteni, ha csak nem akarja. És ő nem, ő kifejezte az egész dolgot az írásban, azért az egész dolog már ismertetve van. Csak arról van szó, hogy ő egyszerűen ül, és figyeli, ahogy megtörténik. Látjátok? Nem. Csak látva, ahogy a test alkotva van, és visszatér az ő a formához, az ő menyasszonyához újra. Rendben van. A hívők hiszik azt, mint Ábrahám, aki az azzal ellentétes dolgokat úgy hívta, mintha nem lettek volna. És szintén ez az ige felismeri a szívek titkait. Zsidók 4:12. Felismeri a szívek titkait. A proféták nem mindig értették, amit írtak, vagy amit mondtak. Vagy másképp semmi esetre nem mondták volna azt, ha értették volna azt. Látjátok? De a Biblia mondja, őket a Szent Szellem indította. Indította. Amikor a Szent Szellem indít téged, akkor te indulsz. Ember, Isten különböző időkben és különböző módokon beszélt a prófétákhoz, akiket a Szent Szellem indított. Ez az, amiért minden korban azok az emberek, akik lelkiek voltak, megkérdezték a prófétákat az időkről, és hogy mi fog történni. A próféta írónak állandó közösségben kell lenni a szerzővel. Látjátok? Állandóan a szerző jelenlétébe kell élnie, hogy tudja, milyen lesz a könyv. Látjátok? A proféta írónak készen kellett tartani a tollat bármikor, állandó közösségben a szerzővel, aki Isten volt, hogy papírra vessen bármit, amit ő mondott, hogy lejegyezzen. Látjátok? Mutatta, hogy milyen fajta életet kellett ő neki, minden testvérétől egy elválasztott életet. Nos, ez az, amiért a prófétának az ő elméjét állandóan azon kellett tartani, amit Isten mondott, nem amit ember gondolt, amit a kor gondolt, amit a gyülekezet gondolt, amit a királyság gondolt, amit Isten gondolt. Ő csupán kifejezte Isten gondolatait igébe, mert a szó az egy gondolat kifejezve. Most megértettétek? Az ige az egy gondolat kifejezve, tehát a próféta várt Isten gondolataira. És mikor Isten kijelentette neki az ő gondolatait, akkor ő azt kifejezte igében. Így szól az Úr. Látjátok? Nem, így szólok én a próféta, így szól az Úr. Látjátok? Rendben. Ez az, amiért ők szembeszálltak királyságokkal és gyülekezeti korokkal, amit az ő napjaikban tenni egy halálos ítélet volt. Te odamész a király orcája elé, és azt mondod neki, így szól az Úr, ez és ez fog történni, levágattad volna a fejedet. A gyülekezet megölne téged épp most is, ha azt tennéd, de ezek a próféták merészek voltak. Miért? Őket a Szent Szellem indította, látjátok? És ők, ez az, amiért ők merészé lettek. És ők írták az Isten csalhatatlan igéjét. Sokan próbálták utánozni azokat a prófétákat, mint a papok, vagy így tovább, és mit tettek ők? Csak összezavarodtak. Az minden. Ők nem tudták azt tenni. Mert Isten választotta ki az embert a kor számára, és kiválasztotta az üzenetet, és még az ember természetét is, és hogy mi fog átmenni abban a korban, mit tudott ő végrehajtani, és hogyan tudta ő annak a bizonyos embernek a természetével, ő meg tudta vakítani mások szemeit. A szavak, melyeket az az ember mondott, a mód, ahogy cselekedett, az másokat megvakított, és mások szemeit megnyitotta. Látjátok? Ő azt az embert olyan típusú ruhába öltöztette, amilyen az volt. A természet, az ambíció, és minden épp úgy, ahogy neki lennie kellett. Éppen tökéletesen kiválasztva azoknak a bizonyos embereknek, akiket ő elhívott arra a bizonyos korra. Amíg mások ott álltak, és ránéztek, és azt mondták, nos, én nem tudom, van egy én nem tudom látni. Ők meg voltak vakítva. Jézus ugyanúgy jött, öltözködött, halhatatlan Isten emberi testbe öltözve, és mert ő egy jászolba született, egy trágyával teli istálóban, nem volt egy hely, ahol az ő fejét lehajtotta volna, megszületett, elgondolhatóan egy törvénytelen nevet ragasztottak ő rá, látjátok? Mindazok a dolgok, ami ő volt, és ahogy ő megjelent, egy ács fia, és hogy ő neki nem volt iskolázottsága, többé vagy kevésbé a világ, e világ bölcsessége neki az ahhoz nem volt köze. Semmihez ennek a világnak a civilizációjából, iskolázottságából, vagy bármiből neki egyetlen dologhoz sem volt köze. Miért? Ő Isten? Az ellentét lett volna. Ha ő megpróbált volna valahova egy szemináriumba elmenni és tanulni valamit abból, amit ennek a világnak a gyülekezetei tettek, ami a meg sem egyezett volna az ő értelmével, mert ő Isten volt. Tehát iskolázottság, képzettség, szemináriumok és dolgok teljesen ellentétesek az Isten akaratával. Az egész iskolázási rendszer ellentétes Istennel. Minden eltanít Istentől állandóan. Amikor hallom egy embertől, hogy ő filozófiai doktor, jogi doktor, akkor az őt annyival tovább veti Istentől számomra. Látjátok? Ő csupán annyival távolabbra iskolázza magát attól, amire ő valójában hívva volt. Ez így van. Figyeljétek meg, hogy most őket a Szent Szellem mozgatta. Nos, ez nem azt jelenti, hogy iskolázott ember nem jön be. Nézzétek Pált! Úgy vélem, hogy nem volt okosabb ember akkor, mint Pál, aki a tarzusi Saul volt. Ő Gamaliel alatt lett iskolázva, aki korának egyik legnagyobb tanítója volt. Nagy, szigorú zsidó, egy felekezeti farizeus. És Pál alatta lett felnevelve, ő ismerte az egész zsidó vallást. De amikor a gyülekezetbe jött, akkor azt mondta, én soha nem egy ember iskolázottságában jöttem hozzátok, és így tovább. Mert ha úgy lett volna, akkor ti abban bíztatok volna. Hanem én a Szent Szellem erejében is kifejezésében jöttem hozzátok, hogy a ti hitetek Istenben legyen. Íme itt van. Látjátok? Ez igaz. Sokan próbálták utánozni azokat az embereket, de ők a dolgokat mind összezavarták épp úgy, mint ma. Volt egy valaki, felemelkedett Jézus ideje előtt, félrevezetett 400 embert, és ti tudjátok, hogy az írások ezekről miként szólnak, próbálták tenni még mielőtt az idő eljött, és néhányan megpróbálták őt utánozni, és ők mind ezek azok vagy mások voltak, és ő azt mondta az utolsó napokban, hogyan fognak hamis Krisztusok támadni az utolsó napokban, és hamis próféták, és jeleket, csodákat fognak mutatni. Mindezek megvannak nekünk, látjátok? De ez nem vesz el a valóságtól. De az még jobban fog általa kiragyogni, mert nekünk van egy igazi Krisztusunk, és nem egy hamis. És most mi felismerjük akkor, hogy Isten elküldte az ő profétáit, ez volt a mód, ahogy ő az ő igéjét a néphez hozta, az ő profétái ajkán keresztül. És figyeljétek meg! Tudjátok, Mózes mondta, ha olvasni akarjátok, akkor a második Mózes 4. részében, és a 10. és 12. versekben van. Mózes mondta, hogy Isten beszélt hozzá. Isten beszélt egy emberrel ajakról fülbe. És ő azt mondta, én lassú beszélő vagyok, Mózes mondta, én nem vagyok megfelelő, én nem tudok menni. Az Úr mondta, ki alkotta az embert, hogy beszéljen, vagy kitette őt némává, kitette őt látóvá, kitette őt hallóvá, nem én, az Úr, mondta, én a te száddal leszek, látjátok? Tehát, és Jeremiás mondta, ha olvasni akarjátok, ez a Jeremiás 1.16, Jeremiás mondta, hogy Isten szavakat tett a számba, látjátok? Ő beszélt ajakról fülbe egy prófétával, és beszélt a másik prófétán keresztül, annak egyáltalán akaratán kívül, és beszélt az ő ajkain keresztül. Neki megvannak a módszerei, hogy az ő igéjét kifejezze, tudjátok? Igen, Uram. Tehát látjátok, a Biblia Isten szava, nem ember szava. Mózes mondta, Isten beszélt hozzám egy hanggal, és én hallottam őt, és leírtam, amit ő mondott. Jeremiás mondta, én egyáltalán nem tudtam beszélni, és az első dolog, tudjátok, hogy az ajkaim beszéltek, és én leírtam. Isten beszélt az ő ajkaim keresztül, és az beteljesedett. Dániel, Ézsaiás és így tovább, mindazok a proféták épp ugyanolyanok voltak. Tudjátok, egyedül az Ószövetségben több mint 2000-szer mondták azok a proféták, hogy így szól az Úr. Nos, ha egy ember azt mondja, így szól az Úr, az nem egy ember beszéde. Ha ő beszélne, akkor nem lenne egy proféta, hanem képmondató lenne. Látjátok? Mert az soha nem teljesedett volna be. 10-szer 100 000-ből egy lett volna az esély. Látjátok? Ők találgathatják. De ha az így szól az Úr, akkor az Úr Isten mondta azt. Ha én azt mondanám, így szól Orman Neville. Testvére mondaná, így szól Mr. Mann. Én mondanám, így szól véltestvérit kint, vagy valaki más a testvérek közül, bárki közületek, én azt mondanám, amit ti mondtatok. Ha én őszinte vagyok, akkor csak azt mondom, amit ti mondtatok. És ezek az emberek, mivel proféták voltak, mondták, ez nem én vagyok, nekem nincs azzal, mit tennem, de ez így szól az Úr. Tehát a Biblia az így szól az Úr a proféták által. Figyeljtek meg! Ők vették magukra a Krisztus szellemét, és megjövendölték az eseményeket, amelyek meg fognak történni. Hát aztán még milyen megjövendéléseket? Ők megmondták, hogy mi fog történni a korokon át, amint ők ültek, álltak, feküdtek, jártak a Krisztus szellemével, ami rajtuk volt, olyannyira, hogy úgy cselekedtek, mint Krisztus. És az olvasók olvassák azt, és azt gondolták, hogy a proféták magukról beszéltek. Emlékeztek az eunokra, amikor ő olvasta az Ézsaiás 53.1-et, arról, hogy ő megsebesítetett vétkeinkért, bűneinkért, meg lett rontva, ami békességünknek büntetése rajta volt, az ő sebjeiben mi meggyógyultunk. Az eunuk azt mondta Fülöpnek, kiről beszél a próféta, magáról, vagy valaki másról? Látjátok? A próféta úgy beszélt, mintha az ő maga lett volna. Nézzétek Dávidot, amint a szellemben kiállt. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Az én csontjaim, ők bámulnak rám, én rám, Dávidra. Átszögezték a lábaimat és a kezeimet, Dávidnak. Átszögezték a lábaimat és a kezeimet. De te nem hagyod a lelkemet a pokolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson, mintha Dávid magáról beszélt volna, hogy ő szent. Az a Dávid fia volt, a megtermékenyített szellemi mag, amely azon keresztül jött. Noha Dávid maga egy konkoly volt, de annak belsejében ott volt a buzamag. Értitek? Tehát az egész Biblia, az nem ember szava, sem nem ember írta azt, nem ember hozta, és nem is tudja azt ember kinyilatkoztatni. Ez Isten igéje maga Isten által kijelentve. Az ő saját magyarázója, Krisztus kijelenti magát az ő saját igéjében. Nézzetek Krisztusra, amint ott áll Dávidban. Dávid még gondolkozni sem tudott akkor. Az ő értelme eltávozott tőle, úgy szólván. És ő ott függött a kereszten, amint ti látjátok itt a szobrot. Függött a kereszten kiáltva, én Istenem, miért hagytál el engemet? Minden csontom, ők bámulnak rám, átszögezték az én kezeimet és az én lábaimot, átszúrták az én oldalamot. Látjátok? Miért vagy olyan távol tőlem? Básán minden bikája bekerít, ingatják a fejüket, azt mondják, ő Istenben bízott, hogy megszabadítsa őt. Most lássuk, hogy ő meg fogja szabadítani őt. Ugyanazokat a szavakat beszélte. Tehát látjátok, amikor Isten szemmel láthatóvá vált itt a földön, akkor ő ugyanazokat a szavakat mondta, mint Dávid. Értitek? Tehát látjátok, az nem embernek a szava, hanem az Istennek a szava. Az Isten volt Dávidban. Az nem Dávid volt. Ő nem tudta, hogy mit mondott. Ő csupán annyira a szellemben volt. Ez az, ahogy Mózes volt. Ő annyira a szellemben volt. Kiment abból a dimenzióból, amelyben élt, és ott állt szemtől szembe az égő bokornál, beszélve magához Istenhez. Mondta neki, vedd le a saruidat, a föld, amelyen állsz, szent föld. Elképzelem, hogy amikor Mózes elment onnan, azt gondolta, mi történt? Mi következett be? Mi volt az? Azt mondta, menj le Egyiptomban, én veled megyek. Ő azt mondta, ez olyan valóságos nekem, mennem kell. Vette a feleségét és gyermekeit és gyermekét, inkább és botját a kezében, és elindult le Egyiptomba, hogy megszabadítsa a népet. Látjátok? Isten beszél maga a prófétákon keresztül. Látjátok, ők teljesen, az nem a próféták, az Isten volt. Mert maguk a próféták, ők nem mondhatták azokat a dolgokat. Ki hitt a mi tanításunkban? Ésaiás mondja. Látjátok? Ki hitt a mi tanításunknak? Az Úr karja kinek lett kijelentve? Ő fel fog nőni előttünk, mint egy borjú egy istálóban. És ahogy mégis ő megsebesítetett vétkeinkért, bűneinkért megrottatott lett, békességünknek büntetése ő rajta volt, az ő sebeiben gyógyultunk meg. Meggyógyultunk már régen ott abban a korban. És Ésaiás ott 800 évvel Krisztus előtt. Látjátok? Az ő sebeiben mi, múlt idő, már meggyógyultunk. Ó, nekem! Ahogy az Isten igéje annyira tökéletes, bízzatok benne, emberek! Ez az egyetlen dolog, amely megmenthet benneteket. Minden más szó nem érdekel, hogy milyen jól van elhelyezve, hogyan, kitől jön, melyik felekezettől jön, vagy hogy milyen okos az az ember, az teljesen figyelemen kívül kell hagyni mindent, ami ellentétes az igével. Ha le akarjátok jegyezni az írást, ez a Galata 1:8. Ja, látjátok? Pál mondta, ha mi, vagy egy mennyből jött angyal bármilyen más dolgot hirdetne, mint ez, amit ti már hallottatok, legyen átkozott. Más szavakkal, ha egy angyal hozzád jönne a mennyből, egy fényesen ragyogó angyal, és ott állna, fiú, az egy sali lenne ezekben a napokban, nem? Egy fényesen ragyogó angyal odajönne, és ott állna, és mondana dolgokat, amelyek ellentétesek az igével, te azt mondod, Sátán, távozz tőlem. Ez így van. Ha ő egy püspök, ha ő egy bármi is, soha ne higgyetek neki, ha ő nem pontosan a Biblia szerint beszél, szóról szóra. Figyeljétek őt, ő benneteket most a Bibliával fog hordozni, ő el fog vinni benneteket egy bizonyos helyre, és aztán ott megakad. Mikor látjátok, hogy a Biblia mond egy dolgot, és ő mellőzi azt, akkor figyeljétek őt épp ott. Látjátok, ez az, ahogy ő Évával tette. Ő ott lejött, és mindent éppen pontosan mondott. Nos, Isten ezt mondta, ez így van, Éva, ámen, mi hisszük ezt együtt. Nos, Isten azt mondta, ámen, mi hisszük ezt együtt. Isten ezt mondta, mi hisszük ezt, biztos. Nos, de Isten azt mondta, hogy meg fogunk halni. Nos, most tudod, ő egy jó Isten. Ő nem mondta, hogy ő nem fogja, tudod? De bizonyosan. Oh, nekem. Íme, ő itt van. És ha ő olyan csaló volt, és a Biblia mondja, hogy az utolsó napokban ő becsapná a választottakat is, ha lehetséges lenne, akkor nekünk hol kellene lennünk ma, barátaim? Nos, ezek a kis vasárnapiskola tanításai, ezeket egész közel kellene hozni, tudjátok, a mi szíveinket. Hogy lássuk, igazán figyelmesen kellene figyelnünk és látni, hogy mennyire becsapó ez a dolog. Figyeljtek meg, nem tudjuk, nem szabad odafigyelnünk senki másnak a szavára. Nem érdekel bennünket, hogy milyen okos, milyen iskolázott. A Biblia a példabeszédekben azt mondja, le kell rombolnunk okoskodásokat. Látjátok? Nos, itt ebben a második övezetben, az első övezet a látó, ízlő, érző, szagló és halló érzékeitek, az a külső testetekben van. A belső testben, ami a szellem, annak az érvelések és a gondolat és így tovább, nekünk mindezeket le kell rombolnunk. Az érvelés nem mondhatja, most várjál, ha Isten egy jó Isten, és nekünk ma olyan sokszor mondják, hogy ő az, ha ő egy jó Isten, akkor ha én őszinte vagyok, noha nem tudom látni azt, hogy a Bibliában helyesen van, noha én őszinte vagyok, akkor én meg leszek mentve, el fogsz veszni. Ha a gyülekezetben megyek, és csupán teszem azokat a dolgokat, amikről hiszem, hogy helyesek, és próbálok azokhoz ragaszkodni, amiről gondolom, hogy helyes, hát én, te még el vagy veszve. Van egy út, ami helyesnek tűnik az embernek, de annak a vége a halál útjai, látjátok? Te nem leszel megmentve, el fogsz veszni, látjátok? Látjátok, ennek a belső irányító embernek kell lennie. Hát én nyelveken szóltam, Branham testvér. Hát te nem hiszel a nyelveken szólásba, Branham testvér? Teljességgel? Nos, én kiáltoztam, te nem hiszel abban? Igen, uram. Én egy jó keresztény életet élek, te nem hiszel abban? Igen, uram. De az még nem azt jelenti, hogy meg vagy mentve. Te egy jó személy vagy, tiszta, elkölcsös, szent, jó személy. Ilyenek voltak azok a papok. Ízig, bédig vallásosak, annyira vallásosak, amíg egy tévedés és halálra voltak kövezve. Az Isten igével való bolondozás halálos ítélete halál volt. Ez az, ami a baj, ami országunkkal ma. Ez az oka, hogy ma a Földön olyan sok lazáskodó dolog van, a büntetések nem elég erősek. Ha egy férfi el lett kapva, hogy egy másik férfi feleségével szaladgált, mindkettőket ki kellett volna vinni nyilvánosan és kiherélni, nyomban, nyilvánosan, a szabadon engedni, ez így van. Ha egy embert elkapnak, hogy valami rosszat tesz, megy az úton gyors hajtással, kevesebbet nem szabadna neki adni, mint 10 év, ő előre megfontolt gyilkos, látjátok? Ha erre ilyen büntetéseket tesztek, akkor le fogjátok őket lassítani. De amikor egy hamis politikus megkaphatja ezt az embert itt, és elsimítja, és azt mondja, hát ő ivott egy kicsit, azt nem akarta. És megölt egy embert, feleséget, és egy egész csomó ártatlan gyermeket, hadd dussza meg a csibész, az a politika, az a világ, az az ördög. Isten azt mondta, hogyha egy ember házasságkörülésen lett kapva, vagy egy asszony, vigyétek őket oda ki, és kövezzétek halálra, azzal el volt intézve, látjátok? Ha még egy bot súlyát felemelve lett elkapva a szombatnak napján, vigyétek őt ki, és kövezzétek meg. Akkor ők azáltal éltek, és most, látjátok, ma nincsenek meg nekünk azok a törvények, de a keresztények, a gyülekezet, amelyhez én ma reggel beszélek, az Isten törvénye a szívetekben van, látjátok? Nincs vágyatok, hogy azt tegyétek. Az itt bent van. Ti meg akarjátok tartani az Isten törvényét olyan tökéletesen, nem számít, hogy mi az, csupán azok akartok lenni, amit. Ha Istennek egy lábtörlőre van szüksége az ajtónál, és ő azt akarja, hogy te legyél az a lábtörlő, akkor te annyira boldog vagy, hogy az lehet. Nem számít, hogy mi lenne, te lábtörlő akarsz lenni. Látjátok? Amit csak Isten akar, hogy tegyél, az, amit te tenni akarsz, mert az Isten. Nos, ez az, ahol te valóban megtalálod a valódi, igazi, igaz szeretetedet Isten számára. Most mi felismerjük, hogy ha egy angyal bármi mást prédikálna, azon kívül, ami már a Bibliában meg lett mondva, legyen átkozott. Senki nem teheti, nem teheti. Ennek pontosan úgy kell lennie, ahogy ez mondja. És újra olvassuk a jelenések 22:18 és 19-ben, ha valaki hozzátesz egy szót ehhez, vagy elvesz egy szót ebből, Isten elveszi az ő részét az élet könyvéből. Igaz? Isten elveszi a részét, legyen ő akár egy lelkész, bármi lehet, és szava, az ő neve bele van írva az életkönyvébe. Isten mondta, én egyszerűen kiradírozom. Ez így van, ha ő egy dolgot hozzátesz, vagy elvesz abból egy szót. Ez az, amilyen csalhatatlaná tette Isten az ő igéjét. Látjátok? Hozzáadhatsz a gyülekezethez, vagy elvehetsz a gyülekezetből, de ne tegyél hozzá az igéhez, vagy ne vegyél el abból, mert Isten elveszi azonnal a te nevedet az életkönyvéből, és ez te akkor befejezted. Látjátok? Te nem adhatsz hozzá, vagy nem vehetsz el abból. Ez éppen pontosan ami. Nincs szükség értelmezőre, mert a Biblia mondja, hogy Isten végzi az ő saját értelmezését a Bibliáról. Az nem saját magyarázatból van, mondta Péter. Rendben van. És az egész írás Isten által adatott, Isten által van rendbeszedve, és az egész dolog Jézus Krisztus kijelentése. Az új és az ószövetség, ahol előre mondták, hogy ő eljön, mit fog tenni, amikor ideér, és mit fog tenni ebben az eljövendő korban. Tehát ezt teszi őt ugyanazzá tegnap, ma és mindörökké. Látjátok? mint ott a zsidókban, amikor Pál leírta azt, ő Isten, Jézus Krisztus tegnap az Ószövetségből, ő Jézus Krisztus ma, szemmel láthatóan testben, és ő Jézus Krisztus mindörökké a szellemben, eljövendő, látjátok? Látjátok? Ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. És ő mindig él, hogy az ő igéjét élővé tegye, amit az mondott, hogy az tenni fog arra a korra. Ő él. Ő élt az Ószövetségben, szemmel látható lett. Csak akarom, hogy lássatok meg itt egy kis valamit, ha el tudjátok viselni. Figyeljetek! Amikor Jézus szemmel láthatóvá lett az Ószövetségben, ahogy mi hisszük, most ti prédikátorok ott kint, vitatkozhattok ezzel, tehetek, amit csak akartok, de én beszélek az én, amit gondolok. Látjátok? Amikor Jézus szemmel látható volt az Ószövetségben, egy teofániában, Melkisédek személyében, nem egy papság, hanem a személy, egy ember. Látjátok? Mert ez az ember még nem született meg, és ő egy teofániában volt, tehát neki nem volt apja, sem anyja, ő maga Isten volt. Ő szemmel látható lett egy ember formájában, akit Sálem királyának, amit végesség királya és igazság királyának neveztek. Látjátok? Ő Melkisédek volt, sem apja, sem anyja nem volt, sem napjainak kezdete, vagy életének vége nem volt. Látjátok? Az Jézus volt egy teofániában, egy ember formájában. Elbírtátok ezt viselni? Rendben van. Azután ő ténylegesen emberi testé lett, és közöttünk lakózott, magának Jézus Krisztusnak a személyében, a Szűz Máriától születve. Ő olyan formában jött, hogy meg tudjon halni, és visszament a mennybe. Most ezekben az utolsó napokban ő megígérte, hogy szemmel láthatóvá teszi önmagát újra az ő testének teljességében, szellemben. Látjátok? Mert amint az a Sodoma napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetelekor. Most nézzetek Sodomára, ahogy az volt, és mi történt, és Jézus Krisztus szemmel látható ma az ő gyülekezetének testi formájában. Látjátok? Cselekedve ugyanazt a dolgot, ugyanazt a munkát, ugyanazokat a dolgokat, amelyeket ő mindig tett, soha nem változik, az örökkévaló. Látjátok? És ma a Földön ő szemmel láthatóvá tette magát az emberi testekben, a mi emberi testünkben, akiket ő elhívott, és pontosan ugyanazokat a dolgokat tette, mint amiket ő különböző időkben tett, és az ő testének idejében a Földön. És teszi ugyanazt ma, mert Isten különböző időkben szólt az atyákhoz a profétákon keresztül, ezekben az utolsó napokban az ő fián Jézus Krisztuson keresztül. Látjátok? A fiú kinyilatkoztatva az utolsó napokban, Isten szemmel láthatóan emberi testben, közvetlenül Sodoma pusztulása a pogány világ vége előtt. Látjátok ezt? Három megnyilvánulás van. Most a következő dolog akkor történik, amikor minden össze van gyűjtve egy személyben Jézus Krisztusban, mennyasszony és test az Úr Jézus fizikai visszatérésekor. Elvégzi az ő háromszori, amikor ő a földre hozatott, megölték, megfeszítették, feltámad. Szemmel láthatóvá tegye önmagát az ő testének formájában, amely az ő mennyasszonya, az asszony. Értitek ezt? Az asszony az ő testének része. És az asszony és a férfi annyira közel vannak, amíg ők egyszerűen majdnem ők egyformák. Az kell, hogy legyenek minden esetre. Ők ott vannak, látjátok? Ők egyszerűen pontosan egyformán vannak szemmel láthatóvá téve. Az asszony része neki, mert belőle lett kivéve. És ma a mennyasszony Krisztus testéből lett kivéve, amely pontosan úgy cselekszik és tesz, amint az Úr mondta, hogy az tenni fog ezekre a napokra, a mennyasszony, a királynő, király és királynő. Rendben, későre jár most, úgyhogy sietnünk kell, hogy végére érjünk. Rendben. Az egész Biblia Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatása megismertette magát mindenkorban. Ő megismertette magát Luther napjaiban, mint a fundamentum, a gyülekezet, a lábfej, a lábszárak, ahogy ő tette Nebukodonozor királynak. Emlékeztek, ahogy ő álmodta azokat az álmokat, és jött a fejtől lefelé? Látjátok? Most ő a lábaktól jön fel. Látjátok? A babiloni királyságban ő megmutatta azokat az ószövetségieket, ő a fejtől jött lefelé, addig jött lefelé, amíg Isten maga testé lett a létra lábainál. Most itt az új szövetségben ő felhozza magát újra, a fejhez újra, az aranyfejhez, hogy meg legyen koronázva. Látjátok? Nézzétek! Értitek? Látjátok? Isten volt a kezdetben, és ő mindig jött lefelé a profétákon keresztül, és tovább le, amíg Isten maga emberé lett, mint mi, egyenesen le a létra lábánál, egy csecsemő született egy jászolban. gyűlölt, visszautasított, megvetett, és rossz hírben, és minden, ami ő volt, aztán ő elkezdett felemelkedni, látjátok, és lábaktól kezdte építeni a gyülekezetet, a mennyasszony visszatérve végig vissza, és most kijön a fejkőbe, ahol az egész összekapcsolódik, és alkotja Jézus Krisztus egyetlen nagy, átalakult testét. Isten mindenkorban az ő megígért igéje által van kijelentve az adott kornak. Most nézzük csak meg az ő néhány ígéretét mára vonatkozólag, miközben befejezzük ezekben az utolsó szavakban. Most Isten kijelenti magát az esti világosság idejében. Nézzük meg most, mi láthatjuk, egy csomó íráshely van nekem itt lejegyezve, amint láthatjátok ezen az oldalon, hogy mennyi íráshely van itt leírva, de nekünk csak 15 percünk van 12-ig, én ki akarom fejezni, és ma reggel nem rekedtem be beszédem közbe. Néha ez a légkondicionáló itt nagyon berekez, tehát ha Neville testvér nem terveztetek valamit ma estére? Nos, én, ha nem baj, akkor van nekem valami. Találtam egy cigarettadobozt valamelyik nap az erdőben, és van egy üzenetem a cigarettadobozról ma estére, ha az Úr úgy akarja. Látjátok? Tehát itt vannak nekem ezek az íráshelyek, és nem akarom az időt túllépni, hogy vissza tudjak jönni. Egy cigarettás doboz beszél. Rendben. Kifelé indultam az erdőből, és ott volt egy cigarettás doboz, és egyszerűen továbbmentem, gondoltam, hát valaki előttem jár, és valami azt mondta, fordulj vissza, és vedd fel azt. Gondoltam, felvenni egy cigarettás doboz, nem én. Valami mondta, fordulj meg, és vedd fel a cigarettás doboz. És oda mentem, ott volt egy régi üres doboz, és láttam valamit. Szólni fogok róla ma este, ha ez az Úr akarata. Rendben. Rendben. Most mi esti világosságokról akarunk beszélni, csak egy pár percig. A Biblia jövendüli, hogy fog jönni egy idő közvetlenül a záróidőben, hogy a nap kisüt, és lesz egy esti világosság. Mindnyájan tudjuk azt, nem? Mi, akik előtt ismert az üzenetünk ma, az Úr Jézustól, hisszük, hogy lesz egy esti világosság. És ez az esti világosság, persze a nagy világosság akkor fog jönni, amikor maga Jézus szemmel láthatóvá lesz itt a földön, vagy fent a mennyben, elviszi az ő mennyasszonyát, és akkor elkezdődik a millénium. De nekünk az egyik legrettenetesebb időkön kell átmennünk, amely valaha is emberi lények előtt volt. És én csak várom azt az órát, és amikor mi tudunk kapni, mindenki kaphat lehetőséget, hogy eljöjjön a munkájától, és egy pár napot eltöltsön, és valahol összejöhetünk, ahol beszélhetnénk azokról a csapásokról és dolgokról, amelyek az utolsó napokban jönni fognak. És úgy két vagy három hetet töltenénk együtt, és összehoznánk, ha az Úr élni enged, hogy megtegyem, és ihlet arra. Megnézzük, hogy azok a dolgok miként fognak betoppanni, meg azok a mennydörgések. Azután látni fogjátok, hogy az emberek és a népek miről álmodtak, és mindazok a dolgok ott, azok meg fognak történni. Látjátok? Meg fogjátok figyelni, hogy mit jelentettek azok ki, hogy a nagy mennydörgés kijön az egekből. Most persze ti mindnyájan tudjátok, hogy én tudom, amit ez jelent. Látjátok? És, de csak várjuk meg addig, amíg az idő eljön, látjátok? Hogy meglegyen, látjátok? Most, és jobban a maga idejében lesz. Most, tehát olvasni fogunk néhányat ezekből az íráshelyekből itt. Most az esti világosságban jön, most észrevesszük, hogy ugyanannak a világosságnak kell lenni, ami reggel volt. Mert nincs egy nap reggel és egy másik nap délután, az ugyanaz a nap. Ugyanaz a nap, amelyik délután van, az van reggel. Ugyanaz reggel, mint délután. Nos, az azt mondta, maga a nap, az idő közben lévő nap, lesz valahogy, mint egy komor, sötét nap. Nem lehetett nappalnak vagy éjszakának hívni a kettő között. Látjátok, ez a test formálása a lábaktól felfelé jöve. Amikor ő itt volt a földön, akkor ő a fiú volt, a világosság. Azután őt megölték. A gyülekezet átvette az ő helyét, azután következett a mártírság, és végigment a sötét korokon, és elkezdte felépíteni a fundamentumot, ahogy megjelent. Azután honnan jön a látás? A fej tetejétől. Látjátok a látomást? Nabukodonozort? Nézzük őt lefelé jönni a pogánykor kezdetétől, mielőtt a vér számunkra ki lett tontva, és jóvátételt készített, prozelitákat hoztak be, de figyeljétek meg, hogy egyenesen lefelé ment, egyenesen le az aljára, jelképesen, látjátok? Lehozták, azután egyenesen visszaindult, visszajött a gyülekezet, visszatér a lábaktól feljön. Most ez a fejidőben van. Most figyeljétek meg a világosságot, te nem láthatsz a kezeiddel, de az mégis része a testnek. Te nem láthatsz a fülekkel, de azt tud hallani. Te nem látsz az orroddal, de szagolsz. Nem látsz az ajkaiddal, de beszélsz. Látjátok? Ez volt a pünkösdi kor. De most ez a szemidőben van. A látás. Látjátok? Nos, a szem után nincs még egy mozgó képesség. Úgy van az. A következő az értelem, ami maga Krisztus, aki az egész testet irányítja. Ezen túlmenőleg nincs mozgás, mozdulat, látjátok? Minden más mozgott, látjátok? Mozgatod a lábfejedet, mozgatod izmaidat, a lábaidat, mozgatsz mindent, mozgatod, a füleid mozoghatnak, orrod, ajkod, és így tovább, de a szemeid után nincs semmi, ami mozog. Ez az, amiért azt állítják, hogy az ember gyorsan kopaszodik, mivel, látjátok, nincs erő kifejtés, hogy fejlessze az izmokat a hajban, a fejbőrben, látjátok? És ott nincs egy párna, hogy vért kapjon ott fent. A vér nem árad át eléggé, látjátok? Nem megy fel, hogy vérrel ellássa, mert a hajhagyma vér által él. És most felismerjük, hogy az a rész, látjátok, nincs semmi a szem után. Most ismerjük fel. Világosság lesz a nap közepén. Esti időben. Miért van küldve a világosság? Azért, hogy lássátok, hol vagytok. Hogyan kell jönni-menni. Úgy van az? Hogy lássátok, hogy hol vagytok. Világosság lesz az estének idején. Nos, vegyük most azt, és hasonlítsuk össze Malakiás 4-jel. Ő megígérte, újra fog jönni világosság az esti időben. Lássátok? Mert ime, én elküldöm nektek Illést, a prófétát, és ő helyreállítja a gyermekeket vissza az atyákhoz, és az atyákat a gyermekekhez, úgy van az? Nehogy eljöjjek, és megverjem a földet átokkal. Most vegyük Jánost, vagy Szent Lukács 17:30-at, és figyeljük, mit prófétált Jézus ott, azt mondta, hogy amint az Sodoma napjaiban volt, ugyanúgy lett. Most emlékezzetek, figyeljétek, ez az az idő, amikor az embernek fia ki lesz jelentve, az ember fiának a kijelentése. Nos, az embernek fia ténylegesen ki lett ott jelentve, feltételesen, csupán egy pár percig, épp mielőtt Sodoma megégett. Nos, az a férfi Elohim volt, az Isten volt, és Jézus Isten. És Isten közvetlenül ott ki lett jelentve, feltételesen, egy pár percig, hogy Ábrahámmal beszéljen a nyomozói ítéletben. Csak egy kis időre az embernek fia ki volt jelentve, az embernek fia Elohim. Látjátok ezt, gyülekezet? Embernek fia Elohim ki lett jelentve egy pár percre. Mert a rákövetkező reggelen a város megégett. Mikor? Mielőtt a nap újra fel tudott volna jönni. Tehát semmilyen szervezet nem maradhatott hátra, sem nem lehet további fejlődése ennek, ami épp most van, mert el fog égni, mielőtt a nap újra firkad. Vége az ébredésnek az egész országban. Nem lesznek további ébredések, nagy elsöprő ébredések, ez a nemzet soha nem fogadja azt. Esetleg lehet nektek egy intellektuális összejövetel, de én azt akarom mondani, hogy egy szellemi ébredés. Mi már láttuk az egészet. Remélem, hogy elkapjátok ezt. Én olyan módon mondom, hogy remélem megértitek, látjátok? Vége van. Egy nagyszerű lelkész mondta nemrégen, Branham testvér, bárcsak a szívemben lehetne az Úr öröme. Azt mondtam, fiam, az ébredésnek vége van. Látjátok? Most a stabilizátorok rá lettek téve a hajóra. Nagy félelmetes hullámok vannak itt kint előttünk, de mi tudjuk, hogy épp a hullám másik oldalán mi közeledünk a parthoz. Látjátok? Közeledünk a parthoz. Csak maradjatok stabilan. Csak maradj az igében. Maradj Istennél. Nem számít, hogyan érzel, vagy bármi más. Maradj egyenesen az igével. Hadd maradjon stabil. Amikor látod mindazokat a nagy, régi felhőket körülöttünk, és viharokat jönnek, és atombombák, meg minden másról beszélnek, de a mi stabilizátorunk egyenesen az igében van. Isten mondta, hogy az itt lesz, mi átszeljük mindent. Igen, egyenesen átmegyünk a tetejükön. Igen, valóban. Ők nem tudnak elsüllyeszteni bennünket, nem tudnak vízbe folytani bennünket. Ha sírva tesznek bennünket, mi újra kijövünk. Ennyi az egész, semmi nincs a világon, ami lentarthatna ezt. Mi megmásszuk mindegyiket, mert a mi nagy fő kapitányunk hív a másik oldalon. Mi Jézusban vagyunk lehorgonyozva, az élet viharaival dacolni fogunk. Jézusban vagyunk lehorgonyozva, semmi széltől vagy hullámtól nem félek. Bármi is lehet, hadd jöjjön, ami lehet, ami fog, nem számít semmit, mi közvetlenül Jézusban vagyunk lehorgonyozva. Ha élek, az Isten dicsőségére fogok élni, ha meghalok, az Isten dicsőségére halok meg. Én csak akarom, hogy ez az Isten dicsőségére van, amit én tenni akarok. Amikor mindennek vége, én már nem akarok tovább maradni. Oda akarok menni, ahol az én jutalmamhoz, amit ő vásárolt nekem, nem amit én kiérdemeltem, hanem amit ő vásárolt számomra, amit ő nekem ad az ő kegyelme által. Tehát mi látjuk itt az esti világosságot, és mit ér a világosság, ha nincsenek szemeid, hogy lásd, miként kell abban járni? Mi az az esti világosság? A világosság eljön, hogy valamit felfedjen. Úgy van az? Ha van itt valami, amit érzel, és nem érted, hogy mi az a sötétségben, akkor gyújts fel egy villanyt. Azért van, hogy felfedjen. Mit kell, hogy a Malakiás 4 tegyen? Látjátok? Hogy ugyanazt tegye. Mit kellett a 7 pecsét kinyilatkoztatásának tennie, ahol mindezek a felekezetek tántorogtak ebben? Azért van, hogy felfedjen, kihozzon. Ha nincsenek szemeid, akkor mi a haszna, hogy felfedjen? Először szemek kellenek, hogy lássunk. Úgy van az? Felfedni a Malakiás 4-et, felfedni a Szent Lukács 17-30-at, Szent János 14-12-t, és a Szent János 15-24-et, 16-13-at, és szintén felfedni a Jelenések 10-1-7-ig. A 7 pecsét felnyíltását és a 7. angyal üzenetét felnyitni, felfedni, amikor az esti világosság eljön. Most, ha egy ember, a laodiceai korban az emberek hol voltak, mik, mesztelenek, azok, vakok. Mit ér a világosság egy vak ember számára? Ha a vak vezeti a vakot, nem esnek bele a gödörbe? Mesztelenek, vakok, és nem tudják. Még az ő értelmi képességeik is elmentek. Az értelmük szellemi képességei, a szellemi megértés. Látját, önfejűek, gőgösek, inkább az örömök kedvelői, mint Isten kedvelői, hitszegők, hamisan vádolók, mértéktelenek, és megvetői azoknak, amik jó, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak erejét megtagadják. A kijelentés erejét még csak nem is hisznek abban, látjátok? Ők nem hisznek olyan dolgokban, mint proféták, és így nem hisznek abban. Ők azt hiszik, hogy a Malakiás 4 az egy bizonyos gyülekezet, vagy egy bizonyos szervezet. Amikor ő először jött, ő egy ember volt. Amikor másodszor jött, egy dupla mértékkel, akkor ő egy ember volt. Amikor ő Keresztelő János formájában jött, akkor ő egy ember volt. Látjátok? Az utolsó napokban, amikor az esti világosságok elkezdenek ragyogni, a szemek megnyílanak, és látni fogjátok, hogy hová mentek. Akkor a test már meg van formálva, áll a lábain, mozdulatokat tesz, a Szent Szellem által mozgatva. Mi, ugyanaz, aki a prófétákra szállt és megírta a Bibliát, ugyanaz a Szent Szellem mozog egy Szent Szellemmel betöltött testben, mozgatott a Szent Szellemben, minden szervezetből, minden nemzetségből, nyelvből és népből. Egy kis hölgy itt, ő nem tartozik ebbe a szervezetbe, vagy ebbe a szervezetbe, nem tartozik ebbe a gyülekezetbe, valahonnan másonnan jön. És ma reggel eljött, volt nála egy fénykép, ő volt, odaadta a fiamnak, aki nagyon meglepődött. Nem tudom, hogy valaha is hallott erről, vagy nem tudom. Volt nála egy fénykép az Úr angyaláról, amely a 7 gyülekezeti kóron volt, a 7 pecsét megnyílt, ott kint, amikor az volt. Mondja, hogy visszanézett azon át, és látta azt ott állni az égben egy álomban. És ő visszanézett azon át, és látta azt, valakit látott fehérben, ahogy előre menetelt, és mögötte, mondja, úgy nézett ki, mondta, Branham testvér, az te voltál. és mondta, bemenetelve ott, mondta, mögötte különböző színű emberek voltak, zászlókat tartottak, Georgia, Alabama, mind különféle helyek, menetelve előre, jöttek be a vezetésbe, ahol Krisztus volt kijelentve a látomásba. Ó, halleluja, mi az utolsó napokban és a napok utolsó óráiban vagyunk. Látjátok őt most az ő igéjében, és minden szavát épp előttünk megnyilvánulva? Ó, az élő Isten gyülekezete, álljatok lábaitokra, higgyetek neki mindazzal, ami bennetek van, ragaszkodjatok a kiskerékhez, a kerék közepében, hogy stabilizáljon az minden mozgást és minden mozdulatot, amit tesztek, minden gondolatotokat ez a torony irányítsa, amely a bensőtökben van, mert Isten éppen az erre az órára szóló igében van, az esti világosságban, kinyilvánítva a világosságot, a denevér vaksága. Felkapcsolhatnád a világosságot, és a denevér olyan vak lenne, hogy nem tudna repülni. Egy uhubagoly, mindezek az éjszakai portyázok, és ilyen dolgok, csótányok meg dolgok, nem látnak nappal. Nem tudják, hogy mindez micsoda, ők nem látnak. És az esti világosság eljött. Minden példázatban, bárhová megyünk a természethez, a Bibliához, a szoborhoz, amit Dániel látott, és annak a napnak a királya, mindannyian láttak, és mindazok a dolgok. Mindenki, minden forma, minden mozgás, minden hely a testben helyzetileg mutatja nekünk azt az órát, amelyben élünk. Semmilyen más mozgás nem jöhet ez felett. Volt a kéznek egy mozgása, szeretett, Wesley. Volt egy mozgása a fundamentumnak, Luther. Szeretett, soha nem volt attól nagyobb. Azt a Wesley mozgalomnak hívták. Ők misszionárosokat küldtek az egész világra. Az egyik legnagyobb mozgalom volt, amit csináltak az előző korban. Aztán jött a pünkösdi kor, aztán bejöttek a különböző újak és dolgok, a pünkösdi kor, a nyelvek és orr, és így tovább. Most ez a szemekben van. Mire kellenének neked a szemek, vagy a világosság, ha a szemek nem lennének ott, hogy láss? Először szemek kellenek a látáshoz, és azután, mikor ez eljött, ő megnyitotta a hét pecsétet, és kijelentette az esti világosságot. Vette az összes titkot, meg el voltak rejtve ezeken a gyülekezeti korokon át, és most felfedve azokat, ahogy ő megígérte a jelenések 10:1-től a hétig. Ime itt vagyunk ma az igének közepette, és az igét felfedte nekünk Jézus Krisztus. Tehát ez Isten igéje. És hogy legyünk az ő alattvalói, szorosan a szerző mellett kell járnunk, hogy megértsük azt, hogy az ki legyen jelentve, ó, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? A harctérre kell mennem, és az evangéliumot hirdetni, vagy otthon kell maradnom? Nem számít, hogy mi az, ha egy jó háziasszony kell, hogy legyek, ha egy jó anya legyek, ha ezt kell tennem, azt vagy amaz. Bármi is az, farmer kell, hogy legyek, vagy bármi is az, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Nem az volt, amit ott lent Saul kiáltott, Uram, mit akarsz te, hogy tegyek? Ő lent volt, uton volt le, hogy az egész gyülekezetet börtönbe zárja. De azután felkiáltott, mit akarsz te, hogy tegyek? Amikor kigyulladt a világosság, mint egy nagy tűzoszlop ott függött felette, mit akarsz te, hogy tegyek? Gondoljátok meg, ez egy jó szó a zárásra, és mondd, Uram, mit akarsz te, hogy tegyek? Amikor látom ezt az írást olyan tökéletesen felfedve most, Uram, mit akarsz te, hogy tegyek? Hajtsuk meg a fejünket. Kérek itt mindenkit, hogy vizsgáljátok meg most szíveteket, és kérdezzétek meg, Uram, mit akarsz te most, hogy tegyek? És ti emberek, amíg a telefonvonalaknál vagytok az országonnál, hajtsátok meg fejeteket, és kérdezzétek meg, Uram, mit akarsz te, hogy tegyek? Látva, hogy mi itt vagyunk az utolsó napokban, és utolsó órákban, olyan tökéletesen van előttünk, olyan világosan felfedve, mit akarsz te, hogy tegyek? Kedves Istenünk, mi alatt ők kérdezik tőled ezt, én magam kérdezem tőled, mit akarsz te tőlem, hogy tegyek, Uram? Amint felismerem, hogy minden napért felelni kell, és imádkozom, hogy te segíts nekem, Uram, hogy úgy éljek minden nap, hogy az a te tiszteletedre és dicsőségedre szolgáljon. Imádkozom, hogy te segíts mindenkinek az egész nemzetben, és az itt jelent levőknek a tabernakulban, amint megvizsgáljuk a szíveinket, és mondjuk, Uram, mit akarsz te, hogy tegyek? Mit tehetek, Uram, a te királyságot és a te ügyet támogatására? Add meg, Istenünk, vizsgálj meg bennünket, a szíveinket, és próbálj meg bennünket. Ha valami gonoszság van bennünk, Uram, önzés, vagy rossz indítékok, vagy célok, ó, Istenünk, tisztíts meg bennünket a Te fiadnak, Jézus Krisztusnak vérével, akinek mi alázatosan elfogadjuk az ő halálának a kiengesztelését és az ő feltámadását. És megigazulva hitáltal, hogy ő ezt megtette, mi boldogan elfogadjuk az üdvösségnek a tervét, amit Te nekünk számunkra adtál. Atyánk, köszönjük neked a napnak üzenetét, amit mi hiszünk és amihez ragaszkodunk, hogy tudjuk és hisszük, hogy ez a te igéd és a te üzeneted. Nem azért, hogy különbözzünk más emberektől, hanem hogy megpróbáljunk még inkább Jézus Krisztushoz hasonlóvá lenni, aki a mi példánk. Kedves Istenünk, zsebkendők vannak itt, és beteg emberek vannak mindenhol. És én magam, Uram, fáradt és megviselt vagyok ma reggel. Imádkozom, hogy Te segíts nekünk, kedves Istenünk. Mi rád tekintünk erőért. Te vagy a mi erőnk. Te olyan sokat segítettél, kedves Istenünk. Az egyik napon, gondolkozva lent az erdőben, járkálva Banks Woods testvérrel, amikor az orvosok, az ő szíve annyira rosszul volt, alig tudott menni, aztán elgondolva, hogy én nem sokat tudtam ott fent azokban a hegyekben, járva látomás szerint meg kell szereznem azt az oroszlánt. Látnom kell azt az oroszlánt megölve. És aztán ott lefelé jövett, és ott állva Tucsonban, a Forrel kávézónál, és láttam a ruháját, zsákszerűen lógva a szemei beestek. Mondtam, Istenem, ha te egy látomást tudsz mutatni, ahol egy oroszlány van, bizonyosan te tudsz mutatni valamit Woods testvérről. És akkor jött, tedd rá a kezeidet. És ő ma itt van újra, ami Banks testvérünk újra, erős, le is fel szaladgálva azokon a hegyeken. Mennyire köszönjük ezt neked, kedves Istenünk! Te ugyanaz az Isten vagy mindannyiunkhoz, mint amilyen voltál Wood testvérhez. Tudom, hogy te szereted őt, mert ő a te szolgád, becsületes és őszinte. És imádkozom, kedves Istenem, hogy te foglalkozzál mindannyiunkkal, és bocsáss meg a bűneinket, és gyógyítsd meg testünk betegségeit. Tegyél bennünket hozzád hasonlóbbá nap, mint nap, Urunk, amíg mi Jézus Krisztus teljes képére jutunk. Add meg ezt, Urunk. Én bízom abban, hogy te megvizsgáltál minden szívet most, és mi tudjuk, hogy mit tegyünk. Kérünk téged, hogy most áldjál meg bennünket Jézus nevében. És mi alatt fejünk le van hajtva, van-e itt jelen, vagy kint a telefonoknál az országban, akik szeretnének, amíg imádkozunk, és fejetek le van hajtva, csak emeljétek fel kezeiteket Istenhez most. Ez minden, amit tehettek, zsúfoltságig tele vagyunk ma reggel. Csak emeljétek fel kezeteket Istenhez, és mondjátok, Istenem, tegyél Jézushoz hasonlóbbá. Én még jobban Jézushoz hasonló akarok lenni. Isten áldjon meg, kint az országban, a nemzeten áll, kezek mindenhol, egyszerűen egy szoros tömeg, az enyém szintén felemelve, még inkább olyan szeretnék lenni, mint ő. Vizsgálj meg, Uram, és lásd meg, ha valami rossz van bennem, vedd ki azt, én akarom. Mi egyszerűen itt vagyunk egy bizonyos időre, mégis el fogunk távozni. Akár te, akár nem számít, hogy mi vagy, milyen gazdag vagy, milyen szegény, milyen fiatal, milyen öreg. Ott álltam tegnap egy kicsi, szegény embercsoport előtt, egész fent a hegyen, lent egy a pataknál. Van ott egy kicsi család, egy ember, akihez Isten dolgairól beszéltem olyan sokáig. Lejött kis felesége, 7 vagy 8 gyermek, ő pedig egy kis darabos sovány dolog, ott kint próbált dolgozni, napi pár dollárért, és egy ember egy kis viskóban hagyta őt lakni. És az ő felesége ott fent, már majdnem készen egy másik gyerek szülésére, és az asszonynak volt ott egy nagy, éles fejszéje, levágáshoz, hogy lehúzza azt. A baba az egyik csipőjén, a másikkal vonszolta a fát, feljött, hogy felvágja a fát, hogy szedre főzzön be, hogy ne éhezzenek a télen át. Ó, nekem, hogy mennyire sajnáltuk. Busz testvér és én elmentünk, és elhoztuk a teherautót, és átmentünk oda, és vágtunk neki fát, és begyűjtöttünk. Ő, a kis hálás asszony, csak ott állt. Sajnálatot éreztem iránta, és állandóan imádkoztunk értük, és a kisbabája epilepsziát kapott. Elmentünk, és imádkoztunk a kisbabáért, és Isten meggyógyította őt. És a másik napon a férjének sírve lett, és bement. Én beszéltem vele, ő dohányzott, mindkettőjük, az asszony dohányt rágott, bagó, és a férje is, tipikus hegyi emberek. És én mindig beszéltem nekik arról, és tegnap reggel, amikor bementem, úgy napkeltként, a férj itt jön ki, kezeit összetartva, és azt mondta, Billy testvér, én egy megváltozott ember vagyok. Mondta, elszívtam az utolsó cigarettámat, és én az Úr oldalán állok. Az asszony azt mondta, épp most szívtam el én is az utolsót. Ó, ültessétek a magot! Én az Úr öntözöm, én öntözöm azt éjjel-nappal, hogy nehogy valaki kiragadja azt az én kezeimből. Ó, Istenem, légy most irgalmas, imádkozom, és add meg nekünk szívünk kívánságát, mert szívünkben mi neked akarunk szolgálni. Most, Atyám, ők mind a Te kezeidben vannak, mindenhol. Ők a Te gyermekeid. Foglalkozz velük irgalmasság szerint, Urunk. Ne ítéletben, hanem irgalomban, Jézus nevében kérjük. Amen. Szeretitek őt? Teljes szívetekből. Nos, ti, akiknek zsebkendőitek vannak, elvehetitek őket. És most a szolgálataink azt hiszem egy kicsit korán kezdődnek, 7 órakor vagy valahogy úgy. Neville testvér be fogja jelenteni mindjárt perceken belül, hogy mikor kezdünk. Azt hiszem, hogy van ma reggel keresztelés. A víz készen van, ha van valaki itt, és még nem lett megkeresztelve a mi Úr Jézus Krisztusunknak nevében, hát ez biztos egy a víz készen áll a keresztelő szolgálatra. Nagyra értékelünk minden lelkész testvért. Látom a testvért, milyen volt az összejöveteletek, rendben ment, Pornell testvér, és Martin testvér, és olyan sokan vannak itt közülük, Leevale testvér. Csak lelkészek vannak itt mindenfelé. Mi bizonyosan nagyra értékeljük azt, hogy itt vannak közösségben velünk az ige körül. Talán nem egyeztek meg velem pontosan ebben. Nem is kérem azt, látjátok? Az egyetlen dolog, hogy csupán mérlegeljétek ezt. Amit ti mondotok nekem, én mérlegelem. Ha lelkészek felvennék a szallagot, és azt mondanák, hát én nem értek egyet, ez rendben van, testvérem. Te talán pásztorolsz néhány juhot, te táplálod őket azzal, amit kívánsz. Én mindent elkövetek, hogy közvetlenül az igével maradjak. Ezek érdekében, akik az én kezembe lettek téve Istenért, mert a juh táplálékot akar, persze. Az én juhaim hallják az én hangomat. És ez az, amivel mi élünk. Minden igével, amely származik, nem minden, nem csupán itt-ott egy igével, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ez az, amivel a szenteknek élni kell. Álljunk fel most a lábainkra, mi alatt meghajtsuk fejünket. És Neville testvér, van valami, amit mondani akarsz nekik? Nem, testvér? Rendben. Mindenki jól érzi magát? Mondjátok ámen. Most hajtsuk meg a fejünket. Meg fogunk kérni Leevale testvért, hogy jöjjön fel ide, ha tud, ha át tudsz ide jönni. Vale testvér, ha tud. Vale testvér itt a mi testvérünk, a könyvek írója, és ő most készít ki a 7 gyülekezeti kor című könyvet, és dolgozik a 7 pecséten, és mi reméljük, hogy hamarosan kiadásra kerülnek, egész hamar. Leevale testvér, Isten áldjon meg téged.